Parti Arcok Podcast.
Ezt az adást a Vodafone Podcast Pioneers támogatja, hogy egyre jobb minőségben és még sokáig készíthessük nektek a horgászatról szóló részeket. Ne feledjétek, hogy ez a rész sem jöhetett volna létre, ha nincs a Fishinda, úgyhogy ha szeretnétek támogatni minket, töltsétek le az applikációt, töltsétek fel a fogásaitokat, és vásároljatok a Fishinda Marketplace-en.
Sziasztok! Ez a Parti Arcok Horgász Podcast 76. adása, ami különleges, hiszen olyan sztárvendéget sikerült meghívnunk ebbe a stúdióba, aki még talán nem is ekkora név még nem volt nálunk, aki nem más, mint Bakó Péter, a Maros Walterland Team profi horgásza, és akkor csak két számadat, 10-szeres világbajnok, és 17-szeres magyar bajnok.
És mindezt 23 éves korára. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy egy történelmi léptékű idő alatt hozta ezt össze, hanem rekordidő alatt.
Így van. Nagyon szépen köszönjük, Peti, hogy el tudtál jönni hozzánk. Tényleg nagyon hálásak vagyunk.
Köszönöm, hogy megtiszteltetek a meghívással, és örömmel fogadtam.
Miért lehet az, hogy nincs Wikipédia oldalat? Tehát az, hogy megtudjuk, hogy hány éves vagy pontosan, hány világbajnoki és hány magyar címed van, ezt tőled kell megkérdezni, a Google erre nem mond semmit.
Nagyon megtiszteli a kérdésed, de én azt gondolom, hogy én ez még nagyon kis hal vagyok, szóval azért a Wikipédián ott nem 23 évesen szoktak az emberek megjelenni, végképp nem horgásportál.
De várjál, tehát minden bugris, mit tudom, ilyen fiszenfaszom színésznek van Wikipédia oldala, ahol még a kutyája neve is fönn van.
Hát igen, de azért a színészet nem összehasonlítandó a horgászattal.
Hát mi is így gondoljuk.
Azt mondom, hogy sajnos, szóval ezt én horgászként abszolút azt mondom, hogy sajnos, de külső szemlőként is ezt mondanám. Meg nekem nem ez a legfőbb célom az életben, főleg nem 23 évesen. Most arra koncentrálok, hogy minél több versenyt nyerjek, minél jobban oda tegyem magamat tényleg a versenyeken. Egy Wikipédia oldal egy nagyon nagy megtisztelő gondolat, de azt gondolom nem rá is az én esetemben.
De hogy más magyar horgásznak sincs nagyon egyébként. Hát a Walternek sincs.
Ez már mondjuk egy jó kérdés, hogy neki miért nincs, pedig ő tényleg van egy életműve 48-47 éves korára, de sajnos még nem érte oda tényleg a horgásport, hogy a Wikipédiára felkerüljön, pedig ha valakinek, akkor neki ott lenne a helye, én azt gondolom.
Másik, hogy interjút is nagyon keveset lehet veled találni, a legutolsó, amit találtam, az a mindenami feder.lapunk.hu-n egy interjú, a még gyerek Bakó Petivel, aki még, tehát az életednek annak abból a szakaszából, amikor az ilyen kisgyerekként a pörkölt főző versenyekről éppen upgrade-eltél a magyar horgássportnak, mondjuk a nemzeti bajnokságába.
Hát azt gondolom, ez egy régi cikk, szóval azóta voltak frissebb megjelenési cikkek, meg egyébként azt hiszem podcast is volt már a Mohosszal.
Igen.
Szóval szerintem voltak ilyen frissebb cikkek. Erre egyszerű a válasz, hogy miért nincsenek, vagy miért kevesebb. Sajnos, ezt hozzá szeretném tenni, sajnos. Nincs elég időm ezzel foglalkozni, szóval én indulok elég sok szakágba, majd erre is gondolom kitérünk. Ezek mellett, a szakágak mellett, ennyi versenynap mellett, ez az én esetemben ilyen 150 napot jelent körülbelül. Nem számoltam össze, csak egy nagyjából sac per kb.
Ez a versenynap.
Aha. Ezen kívül nagyon sok horgászatnapom nincs. Én többet versenyzek, a versenynapnál odaértem azt, amikor a versenyre felkészülök, szóval hétfőtől mondjuk péntekig, vagy hétfőtől szerdáig. Ezek mellett nem nagyon van idő, milyenekkel foglalkozni. Télen lenne, télen meg legfőképpen az embereket, nem is az, hogy nem érdekli annyira a horgászat, csak mindenki, amikor egy horgászatról beszél, akkor neki a nyár ugrik be.
Hát igen, de egyébként, bocs, csak annyi, hogy ezt a műsort nagyon szeretik télen is hallgatni, hál' Istennek.
Ezért, hogy most hívtatok meg, és nem nyáron, mert nyáron sajnos nem tudtam volna jönni, ez teljesen biztos, viszont most ez így nagyon jól jött ki.
Szuper.
Amikor a Gurunak a podcastjában a Steve Ringer, aki mondjuk a világ leghíresebb horgásza, vagy legeredményesebb horgásza, amikor megkérdezték tőle, hogy kit tart ő a legjobb horgásznak, és azt mondta, hogy Bakó Pétert, akkor milyen érzés kerekedett benned?
Hát azt gondolom, hogy a horgász sporton belül tök mindegy, milyen szakágat említünk, ettől nagyobb megtiszteltetés nincs, mint amikor Steve Ringer kaliberű ember csak kimondja az ember nevét. Mindegy, milyen kontextusban, de ha már megemlíti, és már tudja a nevemet, az már egy óriási szószosz. Ez egy akkora megtiszteltetés tényleg, amikor ezt meghallottam és elküldték, mert összeszek előbb küldték el, mint én ezt láttam volna. Nagyon meglepődtem, szóval nem tudtam nagyon hova tenni, de nyilván rendkívülültem, hogy tényleg Steve Ringer kaliberű féder világbajnok, és úszózásban sem hanyagolható horgász, kaliberű horgász, megemlíti az én nevemet egy híres guru podcastban. Azért ez azt gondolom egy nagy szó.
Igen, aztán neki van a legtöbb egyéni világbajnoki címe, ha jól emlékszem.
Nem, az szerintem úszóban van, úszózás szakákban van. Igen. Ellen Scott-Hornak. Scott-Hornak, de Steve Ringer volt azt hiszem 6 évig a Féder világranglista vezetője, szóval mindegy hány világbajnoki címet nyert. A világbajnoki cím azért 2 nap alapján az sokszor a szerencsém múlik. Uh-huh. Szerintem neki többszörös világbajnoknak kéne lenni ez alapján, amit tud pontosabban. Azt hiszem csak egyszeres, csak a csakot azt idézőjelek be csak, de 6 évig vezette a Féder világranglistát, ami szerintem óriási szó. Szóval az felért pár világbajnoki címmel.
És téged kérdeznek meg, hogy ki szerinted a világ legjobb horgásza?
Nem tudnék egy embert mondani, de hogy Steve Ringer köztük van, az teljesen biztos.
Akkor kölcsönös a tisztelet ezek szerint.
Volt már privát beszélgetésetek amúgy?
Igen, azért ők szoktak járni, angolok, guru, dajva, uh-huh. szoktak járni csapatként a Valtel Masters-re, ott találkozunk talán a legtöbbet, így mind a szálláson, egy szálláson szoktunk lenni, a Matyéri parton van egy szállás, egy ilyen helyi központi szállás, és akkor ott vagyunk így mi elhelyezkedve egy hétig, és ott vannak ezek a angol nagy csapatok is, mint a guru, a dajva, és ott azért sokat beszélgettünk. Azt gondolom, hogy jó viszonyban vagyunk, nem mondom, hogy feltétlen barátok, mert most a barát fogalma ugye megkérdőjelezhető, de hogy így horgász barátnak azért nevezném, mert ha ez remélem, hogy nem sértődik meg, de...
Hogy átküldik neki.
De nagyon sokat tanultam tőle, csak egy pár perces beszélgetés alapján olyan sokat lehet tanulni egy ilyen kaliberű, egy ilyen tapasztalt embertől, hogy ég és föld a különbség.
Te mit tudsz tanulni?
Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy...
Rengeteget. Szóval
mit tudsz tőle kérdezni? Hát ennyi címmel a hátad mögött már van még valami, amit meg lehet tanulni?
Mikről beszélgetnek a világbajnokok egymás között? Igen.
Az ember holtig tanul, és leginkább ilyenkor szoktunk beszélgetni olyanokról, amikkel az adott héten egyetlen nem találkozunk, például Matyéri parton, ez mint mondtam, Matyéri parton szoktuk a legtöbbet találkozni. Szoktunk pont arról beszélgetni, hogy ott mi történt azon a napon, vagy mi fog történni holnap. Vagy a másik véglet, amikor totál olyan dolgokról beszélgetünk, aminek köze sincs ehhez a héthez, ilyen nagyon távoli dolgok, de horgászat. Gondolok itt mondjuk folyóvízi horgászat, csak egy példát említ, csak arról is beszélgettünk, vagy a másik, amit mondtam Matyérről, hogy például hogy etettük a kukoricát, hol csaptuk ki, úgymond hol ütettük ki a kosarat a vízben, víztetején, vagy a fenékhez közel. Ezek így fontos dolgok, és akkor nagyon jó egy teges Steve Ringer kaliberű ember, től hallani ugyanazokat a gondolatokat, amiket sok esetben én is gondolok. Aha. Például most pont ilyen volt a legutolsó Matyéri Valtel Féder Masters, ahol úgy egy sémán voltunk, egyformán gondolkoztunk a horgászatról, de megerősített engem ő abban, hogy én ezt jól gondolom. És ez úgy szinte egy jól eső dolog az embernek, mint saját maga felé, mint pedig úgy ámlok.
Hát igen.
Te 4 évesen kezdtél horgászni.
Másfél. Bocsánat, nem akarok kijavítani. Másfél. Ennek a sztoria az úgy, hogy én nagyon korán elkezdtem járni. Sokkal előbb jártam, mint ahogy beszéltem. Én későn kezdtem el beszélni, aztán 2,5-3 éves koromban, elején nem emlékszem, szüleim mondták, már kicsit aggódtak is, de azt mondják, hogy azóta ezt bepótoltam. És ha jól emlékszem, igen, másfél-két éves korom között jártunk le, apa egyesi tag volt a Velencei tavon, Agárdon. És oda jártunk le anyany csobbanni, fürdeni, nyaralni. Tesóm akkor még gondolatban sem nagyon volt, mert csak másfél később született. Én pedig apa ugye tőzsgyökeres horgász, és akkor úgy gondolta, hogy tök jó ötlet, ha én kikeltem a babakocsiból, akkor odaadja a kezembe a spitzbotot. És nem emlékszem, csak a képek alapján, hogy vannak fotók a Facebookon, ahogy én ott állok pelenkába másfél-két évesen, és így tartom a fejem fölé a keszeget, amit fogtam másfél évesen spitzbottal. Szóval ennek a kezdete, a gyökere az másfél-es koromra vezethető vissza.
És az első emléked az mi lehet?
Hát ezt nehéz meghatározni. A legelső emlékem azt hiszem, amit említettél, ilyen 4-5 éves koromra vezethető vissza, amikor itt a nem is tudom milyen nevű horgásztavon horgáztunk szintén ugye apával, hát apával horgáztam.
Itt a naplástavon?
Nem a naplástavon, amelyet van egy toncsok, sajnos nem tudom a nevét, már elfejtettem valami gyébetűs, nem tudom.
Jó kérdés, nem is tudtam, hogy van naplás, mert megkeresem, amíg mesélsz.
Az, hogy amelyet az túlzás, úgy közel hozzá, aha. De innen nem messze, azt tudom. és ott fogtam, értem, addigi legnagyobb halát, azt hiszem ez 4 évesen jelentett egy 4-5 kilós amúlt, már így pontosan nem tudom. És ezt már fenekező módszerrel, nem féderrel, fenekező módszerrel fogtam, de hát az akkora élmény volt, és erre már emlékszek ilyen részletekre. Kicsit homályos azért a sztori, de úgy emlékszem, ez volt a legelső tényleges emlékem a horgászatom, a mai napig velem él. Egy szép emlék, most szokták mondani a régi szép időkben, de azért azóta is nagyon sok szép időket megéltem a horgászatban, és nagyon sokat köszönhetek ennek a momentumnak is, ez úgy mindig előre viszem. Amikor az ember ezekre visszagondol, ezekre a szép dolgokra, a apával, ahogy felnőttem, ahogy a vízparton felnőttem, ezek olyan jó dolgok és olyan motiváló dolgok a versenyek közben is, szóval nem elhanyagolható.
Úgy olvastam róla, hogy 6 évesen már 6 kilós pontyot fogtál, spitzbottal fogtál szintén ebben az időszakban 6 kilós busát, ami azért nem lehetett egy kis
mind
harc.
Mind a kettőre emlékszem, és a következő, mint említettem, a 4 évesen 4 kilós amúl, az volt az első ilyen nagy halam, amire emlékszem, a következő az a 6 évesen a 6 kilós pontyom volt, azt már féderbottal fogtam, az volt az első féderbottom, még teleszkópos féderbott volt, amit ugye szét kell húzigálni, az volt az első féderes kalandom, de hát akkor még nem volt metodozás, meg hosszörökkel, akkor nem volt ez így külön definiálva, valami sima féderkosár volt, aha. És akkor
egy ilyen fenekezős szerelék kb.
Ahova esik oda esik, nem volt klipsz, meg semmi, legalábbis én még akkor lehet, hogy már létezett, de én még nem tudtam, hogy az micsoda pontosan. És arra emlékszem, az egy nagyon nagy kaland volt. Azért 6 éves volt kapaszkodni egy 6 kilós halba.
Hát ne viccelj. És ráadásul meg is fogni, azért ez nem,
azért volt nem segítségem, szóval...
Okay.
Úgy számolt, hogy egy 6 éves gyerek, az mondjuk, mit tudom én, mondjuk 20 kiló, uh-huh. vagy 23-4 kiló.
Olyasmi, igen.
Na, ott arányosan az a 6 kilós busa, az egy nagyon, vagy egy 6 kilós pont, az egy igen. nagyon más kávéház.
Igen, úgy teljesen egyedül fárasztottam ki, szóval bevágástól a fárasztás, és azt tudom, hogy egyedül történt, nagyjából emlékszek is rá. A szákon is segített apa, meg az utómunkákban a horog kiakasztás, visszengedés, lefotózni, abban segített, de kifárasztani egyedül fárasztottam ki, és ezek azt gondolom kellettek így a későbbiekben, ezek az élmények, ezek a kalandok, hogy megszeresse magát a horgászatot.
A versenyzésbe hogy csöppentél bele?
A versenyzésbe egyébként szintén 6 évesen csöppentem bele.
Nyilván.
A pontos sztoria sajnos annyira nem emlékszem, de azt hiszem úgy volt, hogy nagyon tetszett, hogy apa már járt horgászni még előttem is, valamint versenyezni előttem. Én 2001-ben születtem, és ő azért azt hiszem a versenyzett, ilyen amatőr versenyeken, akkor még nem is nagyon voltak profi versenyek, vagyis voltak, de itt az országban nem voltak annyi elterjedtek, mint most. És mondtam, anyával mi látogattuk apát, ez fontos a történet, az, hogy mi apával sokszor anyával sokszor látogattuk apát így a vízpartokon, a versenyeken. Nem mondom, hogy a legeredményesebb volt Fater, de igyekezett, maradjunk annyiba. És nekem ez nagyon tetszett már akkor is, ugye akkor én már pecázgattam, horgászgattam a Velencétó partján, fogtam már nagy amúrt 4 évesen, ugye ez még kicsit később volt, és akkor egyszerűen 6 évesen megfogalmazott bennem azt, hogy apa, figyelj csak, egy ilyen verseny is el szeretnék menni. És akkor jó, persze, gyere fiam, holnap velem. De mondom, apa, nem, hanem én versenyezni szeretnék. Én beszeretnék ülni közétek és horgászni. Mekkora buli, hogy nem egyedül, hanem ott többen. Ezek buli versenyek voltak, szóval nem kell egy komoly dolgokra gondolni.
Itt még nem feltétlen versenyláda, meg ilyenek voltak,
nem,
hanem
semmi, leültünk sima egy kemping székbe. Igen. Nekem valami ilyen sárkányos kemping széken volt. Ez volt az első ládám, úgymond. Aha. Egy ilyen sárkányos szék. Hát voltam 6 éves. Szerintem most is újra összetörne.
Eleve 6 évesen hogy születik meg valakiben, hogy apa, én versenyezni akarok. Mármint, hogy ha meg is születik, de abban miért mondja azt, hogy persze, kisfiam.
Bazdmeg, a lányom az 6 éves. Tehát nincs az a horizont, hogy azt mondja, hogy szeretnék horgász versenyezni. A spitzbotozást, azt mit tudom én, 40 perc után unja meg, és megy el tök más csinálni.
Ezen nagyon sokat gondolkoztam így önmagam, így az ágyba fekve, reggelen, testénként, vagy tök mindegy, mikor, de egyedül, amikor elmélkedtem még régebben ezekről, és én arra tudtam következtetni, az egész családom, ha így visszanézünk a múltra, akkor versenyszellemű. Anya verseny szinten tollaslabdázott, kézilabdázott, meg annyi sportot csinált mellette, apukám pedig a horgászat mellett, a hobbi versenyzés mellett szintén profi szinten tollaslabdázott. Ott ismerkedtek meg anyával. Aha. Szóval az egész családom olyan versenyszellemű volt. Szerintem maga a versenyszellem az nekem innen jött. Úgy gondolom, ezt örököltem. Aha. Hogy miért fogalmazott
így
meg bennem? Erre a kérdésre ez a válasz szerintem.
Aha. De benned volt már akkor az, hogy meg akarom méretni magam. És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy van a tó, ülnek a felnőttek, és beülték közéjük frankon versenyezni, vagy volt egy gyerek része ennek a versenynek?
Nem volt gyerek része, a legelső versenyem, az pontosan tudom, nagyvenyimben volt. Szerintem ott nyertem az elsőt, nem biztos, ott volt az első, ott nyertem az elsőt, azt tudom, a nagyvenyimi horgásztalon, vagy halnevel, de tényleg nem tudom, hogy ott volt az első, vagy csak ott nyertem, de az biztos, hogy ott nyertem az elsőt. Aha. Azt tudom mondani, hogy az felnőttek között volt, ott nem volt egyetlen egy gyerek sem, és akkor én nyertem a felnőttek között az egész versenyt, ezt matchbottal
ez
nyertem.
Is 6 évesen még? Vagy...
Ez 6 évesen, erről vannak fönt
a... Erről megtaláltam a fotót.
Asztalon állok, igen.
Ott áll a felnőttek között, tényleg egy kis taknyos, és nyert, és kifújta mindenkinek az orrát.
Van ilyen kép, hogy az asztal, engem föltettek az asztalra, a kupával a kezembe, és akkor voltam akkorák, mint a felnőttek, akik ugyanam az asztalon álltak. Ez az első komolyabb emlékem
a versenyzésről. És meccsbotta horgásztál?
Meccsbotta horgásztál.
Tonti, vagy mi volt
hát
akkor?
Most, azért jó. Most megfogtál ezzel a kérdésre, nem tudom, azért az már régen volt, aha. De akkor még nem voltak ilyen,
de nem pontyosztatok.
De pontyosztatok. Ha jól pontyos kell, ez inkább pontja, én kisebb mértű pontyok voltak. Ez wow. Egy halnevelde volt, aha. És a halneveldén volt a verseny. Pecetusa verseny volt. Én a Pecetusa keretein belül nőttem föl, ez egy versenysorozat volt, és én ott tanultam meg a verseny szellemet, a versenyhez való mentalitást. Szóval ott álltam meg, és ez is egy Pecetusa verseny volt, amit én nyertem fel, között nem volt gyerekrészleg. Utána nyilván nem nyertem minden versenyt, és akkor utána már voltak olyan versek, ahol indultam ilyen IFFI kategóriában, meg utána jöttek a magyar bajnokságok, az majd megbeszél később. De az első versenyem, az, amit nyertem, az ez a nagyvenyimi volt.
És ilyenkor apukád mit mondott, hogy hát kisfiam, ez úgy látom, hogy jobban megy neked, mint másnak. Lehet, hogy érdemes lenne ezzel foglalkozni, vagy csak úgy folytatok az árral, és akkor apa, én akarok menni, jó van, gyere, menjünk.
Ezek ugye? Nagyon jó szóik, meg nagyon kedves emlékek számomra. Az úgy volt, hogy anyával apa megbeszélte, anya megbeszélte, nélkülem, hogy ők beneveznek engem egy magyar bajnokságra, akkor úszós, akkor U14-es magyar bajnokság, aha, volt, nem U15, hogy engem beneveznek oda. És akkor utána mondták nekem, én nagyon tiltakoztam, hogy hát, dehogy is, én ide nagyon kevés vagyok, én nem szeretnék, ott nagyon pici vagyok, nem szeretnék.
Ez volt az a pont, amikor az ilyen pörkölt főző versenyekről fölléptél a rendes bajnokságba?
Nem nevezném pörkölt főznek, csak azért sem, mert nem tartom degradáló szónak a pörkölt főzőt, de azok, hogy akkor nekem nagyon komoly versenyek voltak, aha, előtte. Igen, de onnantól jött egy úgymond szintlépés, amikor átvette ezeket a verseket a magyar bajnokság. És akkor tényleg tiltakoztam, hogy úgy pici vagyok, U14, 5 éve idősebb gyerekek, vagy hát már kamaszok.
Itt inkább ilyen 9 éves lehet, 8-9?
Pontosan tudom, 9. 9. Ezt azért tudom, aha, mert akkor volt egy olyan MOHOS szabály, magyarországos szabály, hogy nem indulhat 10 év alatti gyerek versenyeken. 10 éves a korhatás. Akkor ez egy kivétel volt ez alól, hogy benyújtunk egy kérvényt, amiben nekem megadják azt, hogy 9 évesen is indultak a magyar bajnokságon, amit megkaptam.
És akkor így, már tudták, hogy te ki vagy amúgy?
De hogy hát senki nem ismert, akkor, aha, csak megkaptam, nem tudom, mi volt abban a kérvény, de anyáik írtak. Aha, hát aha. Kis túlzásra írni se tudtam, nyilván tudtam, de persze, ilyen kérvényekről azt tudtam, hogy ez a kérvény.
Hivatalos levélet, az a 9 éves gyerekkel adtak.
Alulírót Bakó Péter született.
Igen, szóval ezt nem tudtam, de ezt anyáik beadták, és én ezt megkaptam, ezt a kérvényt, ez helytált. És akkor elindultam 9 évesen, azt hiszem a Velencei tavon. Uh-huh. És akkor mindenki rakósbolt, meccsbolt, akkor már ugye voltak ilyenek, láda, uh-huh, nekem nem volt semmi, maradt a kis kempingszékem, akkor már nem az a szörny mintázatú volt, hanem sima kempingszék, és akkor kaptam kölcsönspizbotokat, arra emlékszem. Kölcsönspizbotjaim voltak, azt hiszem 7-8 méteresek, és akkor azzal próbáltam felvenni a versenyt azokkal szemben, akik rakósbotoztak, meg meccsbotoztak. Ez a Velencei tavon volt. Uh-huh. És arra emlékszem, hogy a Velencei tavi patka horgászat volt, ha nem kellettem meccsbot, abban nagyon nagy hátrányban lettem volna, azt gondolom, és spizbotozni kellett. Nekem nagyon nagy öröm volt, hogy nem lettem utolsó. Szóval ott voltam a tényleg 14-15 éves gyerekek között, akik már kiöregedő szinten voltak, korukat tekintve, és én azt hiszem, ilyen középmezőnybe végeztem, nem tudom, pontosan, biztos nagyon messze voltam a győzelemtől, de nagyon messze voltam az utolsó helytől is.
És te itt mondjuk honnan tudtad, hogy patkahorgászatot kell csinálni?
Mi az a patkahorgászat?
Ez most fogalmazott meg bennem, szóval akkor még nem tudtam, hogy patkahorgászatot hallottam a nagyobbaktól. A patkahorgászat azt jelenti, hogy ez úgy lesősorban a Velencei tavon van, ez ott azt jelenti, hogy ugye ott olyan a meder, hogy ilyen 13 méterig sekély. Aha. Ilyen egyformán sekély, ez ilyen jelent másfél méter. Ez vízállás függő, mondjuk azt, hogy másfél méter, igen. Most mondtam egy hülyeség. Uh-huh. Utána letörik meredeken, szó szerint meredeken, mint egy fal, letörik ilyen dupla annyira. És ezt akkor onnantól meg az a mederfenék, szóval onnantól számít mederfenéknek, aha, és akkor halak nyáron, mivel ugye jó idő volt, följönnek a sekélyen vízbe táplálkozni, elsősorban táplálkozni. Aha. És akkor veleztem, vagy ez volt a horgászat, vagy
és
az,
akkor
hogy...
neked ezt a sekét kellett akkor épp horgászni.
Ez volt a szerencsém, és akkor ezeket elértem a spitzbotommal, szóval nem kellett meccsbotozni mögé, abban azt gondolom nagyon kikaptam volna, ebbe egy kicsit kevésbé kaptam ki, de én óriási sikerként könyveltem el azt, hogy 9 évesen tényleg nem lettem utolsó.
Hát hogyne, persze,
és ez egy
első
nagyon jó löket volt, hogy hú, hát én úgy jöttem, hogy utolsó leszek, itt itt már nincs vesztenivalóm, és megvertem egy pár embert, és az óriási élmény volt. És akkor jött a 10 éves, akkor lett már rakósbotom, 10 méteres volt azt hiszem a bothoz limit, volt 10 méteres rakósbotom, meg lett az első versádám, úgy felszereltek, és ide is már visszakötető Walter Tamás, akivel azóta jóban vagyunk, meg Erdi Attila, nem Erdi Attila, Nagy Attila, aki ott 9 évesen az első magyar bajnokságon felfigyelt rám, vagy úgy megismert, és látta, hogy az akaraterő, ha nem is más, de az akaraterő az nagyon nagy bennem. És ő segített nekem meg az első versenyládámat, az első rakósbotomat, és akkor így lett meg az első, úgymond versenyfelszerelésem, komolyabb versenyfelszerelésem, és akkor már egy kicsit komolyabb esélyekkel indultam el a második magyar bajnokságomon, ami már ugye 10 évesen volt, akkor de, már legálisan úgymond.
Aha, és itt már te vágytál, tehát az első ilyen, hogy nem is biztos, hogy én ezt akarom, a országos bajnokságot, mert hogy én ez még kicsi vagyok, itt a 10 évesen már úgy voltál, hogy vért itt el és mentél?
10 éves a másodikon, ott már igen, ott már egy kicsit olyan szomjasabban mentem, úgymond győzelem szomjasabban mentem, és azt hiszem úgy volt, de ezek már azért tényleg régi emlékek, hogy akkor már nagyon sokat horgáztam. Megkaptam az első versenyfelszerelésemet Nagy Attila és Walter Tamás közreműködésével, jutányos áron, és akkor én nagyon sokat horgáztam. Akkor minden energiámat, sulit is úgymond hanyagolva, akkor nem fizikais értelemben, nem inkább mentálisan, szóval nem arra fókuszáltam, hogy most mennyi az 5x5, nyilván megtanultam az alap dolgokat, meg egyébként akkor jó tanuló voltam, de ezek mellett minden erőmmel a horgászatra összpontosítottam. Tehát nagyon sokat horgáztam, ez nyilván kellett a szülői háttér, nem volt jogosítványom meg semmi, óriási szerencsém van a szülői háttér a családdal. Segítettek, támogattak ebben, és a következő magyar bajnokságon 10 évesen én második lettem, Matyér partján. Akkor már úgymond megvertem a nagyokat, a 13-4 éves kéregedő nagyfiúkat 10 évesen. Sőt, már csalódott voltam, hogy nem nyertem, nyilván ott kicsit elfogott a győzelemvágy, de hát ez így is, így utólag visszagondolva egy óriási siker, hogy első olyan alkalommal próbálkozás, amikor már volt rakósbotom, ládám, teljes versenyfelszerelésem, második lehettem, lássul szintén Nagy Attila fia mögött, aki azért hát ott volt olyan szakmai háttér, hogy úristen, hát ez én olyan álmodni, szóval apa is nagyon sokat horgászott, de hát Nagy Attila akkor már sokszor mindenféle bajnok volt. Európa bajnok, meg világbajnok csapattal biztosan, és hát ő segített a fiának. Úgymond esélyem nem volt, de ez sem pontosan igaz, mert emlékszem rá, és ott emlékszem, hazaútig sírtam miatta Budapestről, vagy a Szegedről Budapestig, hogy kiugrott a szákba egy nagy amúrom, egy ilyen 3-as-4-es amúrom. Már meg benn volt a szákba, meg volt szákolva, ha kiugrott. Ki volt már tényleg fárasztva.
Azzal meg lett volna akkor.
És meg lett volna. Aha. És megszákoltam másodszor, akkor is kiugrott, és a harmadik megszákolás, a másik megszákolás után a harmadik előtt sajnos elment az amúrom, és ezért lettem csak második. Aha. Nyilván óriási siker volt, de hát akkor, amikor már az ember megszákolta úgymond a magyar bajnoki címét, mindez utolsó napon volt, ez 3 napos bajnokság volt. Azt hiszem, és ez az utolsó napon történt. Utolsónak és az utolsó órájában is, amikor ott elment. Nem mondom, hogy mentálisan összeadottam, de minden perccel a mai napig emlékszem, hogy az ott milyen derüként ért. Tehát az utolsó fél órát is már ládán pityeregbe töltöttem, mert tudtam,
ez hogy... milyen érdekes, nem? Hogy ugye nagyon korán kezdted az egészet, és emiatt nagyon korán meg is tapasztaltál egy ilyen élményt, amikor egy ilyen trauma ér igazából, amikor úgy vagy vele, hogy basszus, nem tehetek róla, és most kiszúrt velem az élet, és nem tudom. És hogy ezt fel kell dolgozni, 10 éves korról beszélünk, ezeket 20-22 évesen szokták, vagy mondjuk...
Így is nagyon nehéz, 18, most annyi, még most igen, is nagyon nehéz. Igen.
De hogy már akkor megtanultál ezzel valószínűleg megküzdeni, hiszen azóta egy picit tovább fejlődtél.
Megtanultam, nem mondom, sokkal jobb lettem, szóval nem tudok jól veszteni, ez nagy hátrányom, ez be kell valljam, de pont azért, mert nagyon győzelem szomjas vagyok, szóval tényleg nehezen vesztek. Nyilván nagy bajnokoknak mindig mondják, hogy veszteni tudni kell. Hát én nem tartom magamat a nagy bajnoknak, már csak ezért sem, mert nem tudok jól veszteni, ezt be kell látnom.
Nagyon szerény vagy.
Tehát, hogy hisztizel, földhöz kúrod a botot, vagy csak
volt befele fordulsz. Volt már rá precedens, de azt gondolom, ezt minden versenyhorgász elmondhatja. De inkább csak sokáig rágódok olyanokon, amiket el kéne engedni. Itt ez most mentális dolgokra gondolok, szóval nem az, hogy csapkodok, mert nem gondolom, hogy csapkodok, mint egy átlag horgás, sőt, talán azért ezt meg tudtam ilyen szinten kezelni. Nem, hanem csak úgy túl sokáig elmékedek rajta. Nem mondom, hogy nem tudok miatt aludni, vagy ilyesmi, csak mikor fölkelek, meg lefekszek, erre gondolok, hogy mi lett volna ha, és ezek a ha, ezek nem játszanak a versenysportban, a versenyhorgászatban.
Hogyha éppen horgászat közben mondjuk elmegy most egy nagy amúrod, akkor ott tovább lépsz egyből, vagy a verseny közben még rágódsz ezen?
Hát itt, amit most mondtam neked, hogy ezzel még tudok rágódni, és sajnos néha még kijött a verseny közbére is, de nyilván azért most már eltelt nagyon sok idő azóta a megemlített Amur óta, ami 10 éves koromban történt, azért azóta teljesen más. Ott emlékszem, az ilyen utolsó óra környékén volt, és az utolsó órában fölvettem a napszemeget, és ott pityeregtem alatt, hogy ne lássa senki. Hogy ott konkrétan az okogok, mert tényleg kiugrott a legnagyobb halam a versenyen, de azért most már nem ilyen, szóval most már nem sírok, ha elmegy egy halam, de mi azért tudok rajta rágódni, de azt gondolom, hogy ez azért nagyjából mindenki így lenne, hogyha tegyed nagy hal elmegy, a legutolsó ilyen fájó emlékem az 2022-ről van, belgiumi féder világbajnokságról, ahol egy nem tudom mekkora, de nagy halam elment, ha azt megfogom, megint ott a ha, szóval ha nem fogtam meg, ha azt megfogom, akkor lehet egyéni világbajnok vagyok, de szinte biztosan az egyéni dobogó valamelyik fokán állok. Féded nagy világbajnokságon nagyon nagy szó lett volna, de nem jött ki. Ez volt a legelső, vagy a legutolsó ilyen emlékem.
Jó, hát ilyen
de
van.
De utána is, ez nem hiszem, ez korán történt. Szóval ez a másik nap, korai időszakában történt, nem befolyásolta a következő pár órai horgászatomat, nem estem össze fejben, de utána nem volt jó. Szóval lefújták, és akkor utána rágódtam ezen nagyon sokat. Szóval utána
egyébként
napokat.
Egyébként ez szerintem talán nálad a legjobb kérdés, hogy hozzád feltenni a legjobb kérdés, hogy mivel nagyon sokat versenyzel, versenyszituációban szerinted mi a gyakori, vagy mondjuk arányaiban hogy néz ki az, hogy szerencséd van és beugrik a nagy, vagy szerencsétlen vagy, és elmegy a nagy?
Én azt gondolom, hogy a horgászatban mindenki valamilyen szinten, nem 100%-ban, valamilyen szinten a saját szerencséje kovácsa.
Ez biztos, szerintem az egész életben így
van. Horgászathoz egész életben talán így van, ez még nem vagyok elég idős, ezt kijelentsem, nincs annyi élettapasztalatom, mint ezt majd meghagyom a 40-50 éves, 60 éves embereknek, ezt majd mondják meg nekem ők. A horgászatról tudok valamilyen szinten beszélni. Én azt gondolom, a horgászat mindig is valamilyen szinten szerencsétől függő sportág. Sajnos jobb lenne, ha nem, de sajnos ilyen, és ez így is maradt. Talán szép is benne, mert itt nem mindig ugyanazok nyernek.
Igen,
nem,
igen.
Szóval ez alapvetően nem biztos, hogy rossz dolog, de azért én azt mondom, hogy sajnos. Viszont ezt lehet csökkenteni a szerencsefaktort, hogy mondjuk lehet, hogy valaki versenyer 90%-kal, de lehet, hogy másnak elég csak 10% szerencse, és megnyeri a versenyt. Nyilván ez valamilyen szintű tapasztalattal, tudással lehet kiküszöbölni a szerencsét. Akkor is kell. Szóval ez akkor is kell, de ha valaki nagyon tapasztalt, nagyon felkészült, jól horgászik, akkor ez a szerencsefaktor, ez tud sokkal kevesebb lenni, úgyhogy akkor is győz.
Igen, itt most igazából inkább csak rosszul tettem fel a kérdést, arra voltam inkább kíváncsi, hogy gyakrabban megy el a nagyhal versenykörülmények között, vagy gyakrabban azért megvan, amikor már megakasztottad?
Hát, de nincsen statisztikám, szóval...
Ugye érzése sincs meg, csak... Mert hogy az arra emlékszel nyilván jobban, hogy basszus, elment 10 évesen az az Amur,
emlékek.
Elment az a nagy hal Belgiumban, de hogy arra vajon emlékszel, hogy amúgy meglett ez a nagy...
Macokán nem volt bónuszhat, minden hal bónuszhal van. A tetségesen nagyok voltak, igen. Ott ugye úgy nem volt extra nagy halam, mert valójában mindegyik az volt, ott az volt az átlag. Szóval az egy teljesen speciális műfaj volt. Az az egy verseny az, vagy pont a pozitív példa az, hogy ott volt az a verseny, ahol minden kapásomat egytől egyig megfogtam. Egyetlen egy halam sem ment a két nap alatt, és az átlagom első nap 13 kiló volt, másnap 11 kilós, minden halam.
De és ráadásul ilyen 110 méterről nagyjából.
100-ra. 90-re tettünk, és 100-ra horgáztunk.
Nagyon
azt hiszem,
kemény.
Pontosan igen, valahogy de valahogy így, most pár kemény. Méter mínusz plusz. De ott egyetlen egy halam sem ment el. Kérdésed a választ, szerintem azért több kijön, mint...
Több jön ki,
sokkal több kijön, nem, biztosan sokkal több kijön, mint amennyi elmegy. De sokkal meghatározóbb emlék az, amikor az az egy-egy elmegy.
Hát igen, nyilván arra emlékszik az ember jobban.
Sajnos igen.
Most többször mondtad meg az adás előtti small talkban is elhangzott, hogy a horgászat a te számodra azért inkább mentális sport.
Abszolút, ezt abszolút tartom, és ezt mindenkinek elmondom. Nyilván valamilyen szinten fizika is, de nem összehasonlítható egy biciklizése. Például most elkezdtem a napokban űzni a biciklizést, úgy komolyabban szeretnék kicsit... állóképességet javítani, azt gondolom kell a horgászat fizikai részéhez, de mentális sportnak tartom. Szóval itt fejben dőlnek el a dolgok. Döntéseknél, kitartásnak, tényleg összeomlok a hegy, elmegy egy nagy halam, vagy nem. Szerintem, ha itt valaki fejben ott van, át tudja gondolni, hogy mit, miért csinál, akkor már jó alapokkal indul, indítja el ezt a horgász versenyzést. Nem feltétlenül minden, szóval azért kell ez egy megfelelő gyakorlat, nyilván, amihez idő kell, de ez mentális sport, én azt gondolom. És szerintem azt gondolom a horgásztársaim is, a versenyző társaim is így gondolják. Szerintem erről ugye szoktunk beszélgetni, és tényleg itt sokszor az dönt el, amikor ilyen nyúlás, amikor múlik, hogy ki volt ott jobban fejben. Ezt sokszor beszélgetjük egymás között. Ez a ki volt ott jobban fejben, ez egy gyakran elhangzó mondat egymás között, mert teljesen sokat beszélgettünk erről, és ez biztosan így van, én azt gondolom.
Igen, ezt amúgy ugye az egyik legnagyobb ilyen riválisod, Szabó Bence is mondta már többször itt az adásban. Most az jutott eszembe, hogy lehet úgy fejben ott lenni, hogy ami neki volt, hogy bedől a limited, meg mindened a vízbe versenyed.
Hát igen, ez egy speciális eset lehetett.
Felállsz, mert már ülni nem tudsz, és
tudok gondolni a helyzetében, mert egyszer képzeld el, hogy ilyen 8-9 évesen szintén ilyen kisebb versenyen, egy pecetus a versenyen, beleestem egy csatornába. Ládástól minden estő, akkor már volt ugye ládám, akkor ez biztosan több, mint 9 éves korom után volt, mert akkor lett ládám. Akkor az ilyen 10 éves korom elején én beleestem egy csatornába, tiszta, büdösen, sarasan, ilyen mocsár jellegű volt a partja, és arra estem be, így fejjel beleborultam. Láttam érezni, milyen érzés az, amikor az ember kicsúszik a talaj, és beleesik a vízbe, hát nem lehet kellemes érzés. Mondjuk ilyen szempontból Török Bálint egy szerencsés helyszín, hogy legalább ezt ott tette, és nem máshol, mert ott egyrészt messze kell horgászni, nem zavarta el maga elől a halakat, de hát ezért igen, szóval itt azért fejben ezt elviselni, és ezt kitartani ahhoz kell egy Szabó Bence, mentalitás, gondolkodás, hogy ez ne rodjon össze, és ez rá nagyon jellemző. Pont ezért is ilyen sikeres horgász, azt gondolom.
Hát igen, nyilván nálad is ez ott kell, hogy legyen, hiszen már 10 éves korodtól kezdve gyakorlod azt, hogy nem szabad összetörni ezeken a versenyeket.
És 14 évesen hogy kerültél ki végül is a VB-re?
Én nem 14-esen kerültem ki, akkor már volt egy egyéni világbajnoki címem, meg egy csapatvilágbajnoki címem. Én a legelső VB-ben 2012-ben kerültem ki 11 évesen. Abban az évben lettem egyébként először a magyar bajnok, hogy említett 10 évesen lettem másik, 11 évesen megnyertem, beteljesült a nagy álmom. Visszatértünk Velencére, és
az
ott lettem.
Az Velencére.
Igen, és matchbottal nyertem, emlékszem.
És akkor be kellett horgásznod a patka mögé.
Így van, a patka mögé a mélybe, matchbottal, nagyon képbe vagy. Igen.
Ugye én szívom a tudást magamba, nem járok eleget horgászni, de itt tanulok most.
Ez így történt, ahogy mondod, be kellett horgászni a mélybe matchbottal, és azt megnyertem. És abban az évben ez a magyar bajnoki címem, az első magyar bajnoki címem 2012-ben a Velencei Patkán, ez előbb történt, mint az első világbajnoki megméretetésem, az kicsit később volt, egy-két hónappal, nem tudom. És ott voltam Szlovéniában, az U14-es vagy 15-ös, ott volt egy ilyen váltás, nem tudom pontosan mikor, vagy U14-es, vagy U15-ös.
U14 volt még.
U14, akkor te jobban tudod, igen.
U14-es, kijegyzeteltem azért.
U14-es világbajnokságon megméretettem magamat, egy nagy csapattal, azt hiszem a csapatból egy ember kivételve mindenki kiöregedő volt. Az azt jelentette, hogy 14 éves. Egy ember volt, aki 13 éves volt, és voltam én 2012-ben 11 éves. Én voltam ott a kis fekete bárány, szinte minden értelemben.
És oda már úgy kvalifikáltál, hogy előző évben második lettél?
Így van. Aha. Szóval az előző évi ranglista, nem volt ranglistánk, előző évi magyar bajnoki eredmények számítottak, sorrend számított, én ugye másik lettem. Aha. Kivívta magamnak azt a jogot, hogy én horgászhassak egy világbajnokságon. Másképp is válogattak, mert az én a kapitány helyében lehet vakartam volna a fejemet, hogy 11 éves ez a srác, nem biztos, hogy kellő fizikummal rendelkezik. Nem is feltétlen az, hogy most milyen tudással, hanem kellő fizikummal rendelkezik ahhoz, hogy pont egy Szlovéniában, ahol ilyen 8-9 méteres vizek vannak, 10 méterre a part, vagy 10 méteres bottal, azaz teli bottal emelgettük el a szívaúr keszegeket, hogy ezt meg tudja eltenni. Vakartam volna a fejemet, de hásnak elvittek, és ez volt az első világbajnokom, ahol a világbajnokságom, ahol csapatban világbajnokok is lettünk. Mi ezen a világbajnokságon? Igen, biztos, azt tudom, hogy nyertünk, az biztos. Radácsi Kristóf lett az egyéni világbajnok, szóval itt dupla arany lógott egy magyar fiatal srác nyakában, és az én nyakamban is lógott az első világbajnoki aranyérmem, ami azt gondolom, az egész karrieremet még jobban megalapozta. Szóval ez egy olyan szintű élmény a mai napig, hogy visszagondolok, és kiráz a hideg. Most itt a pulcs alatt nem látszik, de ez még most is így történt.
Igen, elhiszem. Még így hallgatni is durva. Kicsit olyan, mint a, nem tudom mennyire vagy a technikai sportokban is, de ilyen kicsit nekem olyan, mint a Rossi, tudod, amikor...
Márkor Rossi.
Igen. Nem, a Valentino Rossi.
Vagy valami, bocsánat, igen.
Igen, hogy úgy...
Márkor Rossi, ez foci.
Igen, ezt mondod, az alapozta meg az igazán a karrieret, hogy nyertél egy VB címet, tehát hogy így az mennyire durva.
A Rossiról van egy sztori, bocsánat, ez picit off-topic lesz, hogy neki az anyja az nagyon ilyen, hát a mai fogalmaink szerint rossz indulatú hárpia benyomását kelti, és ott ugye az volt, hogy lett olasz bajnok. Jó, majd, hogyha világbajnokságot nyersz. Oké, elment, megnyerte a 125-öt. Hát azért ez csak 125, nem 250. Megnyerte a 250-et. És akkor, hát ez még csak 250, azért ez nem egy GP 500. és akkor azt is megnyerte, és akkor valahogyan így az anyja.
Azt többször is, ha jól tudom.
Ó, hát igen,
összesen 9 világbajnoki címe van.
Ő a legtöbb, ha jól tudom.
Igen, nem, igazából Agostini tartja a GP rekordok számát, tehát világbajnok számát 15 világbajnoki címmel.
De ő régi.
Igen, amikor egy, futamon több kategóriában is tudtál indulni. 125-ben, 250-ben, 350-ben és 500-ban.
Az nem ma volt akkor.
Nem, az Agostini most egy öreg bácsi, igen, de még mindig elég gyors.
De az biztos az én karrieremet szóval is nagyon megalapozta.
11 évesen egy VB címnél úgy döntött, hogy na jó, csináljuk ezt a horgásportot.
Akkor nem is nagyon tudtam felfogni, hogy én mit értem ott el. Főleg úgy, hogy be is ülhettem, adtak lehetőséget, hogy beüljek versenyezni, mert ilyenkor szokott az történni, hogy az első nap jól áll a csapat, akkor nincsen csere. Én beültem másik nap.
Ja, hogy te itt első nap csere
voltál. Első csere voltál, erről majd beszéljünk később. Én küldted a listát, hogy majd miről fogunk nagyjából beszélgetni, abban volt egy olyan kés, amiről majd erről szeretnék beszélgetni, hisz az meghagynám egy kicsit később, ez egy nagyon jó sztori. De igen, szóval beültem, és én horgászként, úgyhogy ténylegesen horgásztam is. Igaz, hogy csak egy napot, de bőven elegendő egy kisgyerek számára, azt gondolom, főleg, ha egy világbajnoki aranyérem lóg a nyakába. Teljesen boldog lettem volna akkor is, hogyha én egy percet nem horgászom. Akkor is biztosan úgy megapasztam volna a karrieremet.
Hány órát versenyeztek ilyenkor?
Ez ott azt hiszem...
Három, négy?
Vagy három, vagy biztos, biztos nem több, négy, minimum három. Aha. Nem tudom, akkor hogy volt a szabály, nem emlékszem.
Meséld el most azt a sztorit, engem annyira kíváncsivá tettél.
Melyik kérdésnél akartad?
Hogy is megkaptam meg Valtár Tamásnak? Majdnapig nagyon jó viszonyt ápolunk hozzám, ő a legközelebb álló horgász személy, azt gondolom, így a horgászberkeken belül. Hát az ott úgy történt, hogy én ugye egész hetet végigtréningeztem, első világbajnoki címem, mint mondtam, a győzni akarás vágy, az mindig bennem volt, 9 éves korú, nagyon régóta. És akkor ott a tréningek nem is mentek rosszul, megbirkóztam a mélyvízzel, nyilván nem úgy, mint a 14 évesek, meg a 13 évesek, meg még attól sokkal idősebbek, de ők van ugye a másik kategória. De azért úgy helytáltam, azt gondolom. És bíztam abban, hogy a csapat hirdet, ugye nem úgy mentünk ki, hogy nincs kiirdetve a csapat, szóval nincsen kezdő ember jelölve, ugye van egy tartalék, 4+1 fős volt azt hiszem a válogatott, és nem volt megjelölve a tartalék. Ez néha megszokott jelölve lenni, néha nem. Uh-huh. Most nem volt. És akkor én bíztam abban, hogy tök jól mentek a tréningek, hogy akkor hát kapok lehetőséget az első versenynapon is, hogy beülhessek, és akkor majd alakulja a másik napon. Folytathatom el, de hogy bíztam benne, nem jött össze. Uh-huh. Ami azt gondolom, hogy tudott teljes mértékben jogos döntés, hiszen tényleg 11 éves voltam a 14-esekkel szemben, hogy én már azt csodálom, hogy utolok, hogy egyáltalán kivittek. Szóval én magamat nem biztos, hogy kivittem volna 11 éves ilyen kis vékony, kicsi srácként, akkor én tök pici voltam. Semmivel nem voltam nagyobb, mint a kortársaim. És hát már mondom, csoda volt, hogy kivittek, nemhogy még elsőre beülni horgászni, totálisan. Ez nem volt egy reális vágy, azt gondolom. Nem is kaptam meg a lehetőséget. Ezt akkor nem tudtam helyén kezelni. Én ott nagyon-nagyon zokogtam, sírtam oda, meg volt a csapatmagbeszélés, nyilván meghallgattam, meg minden, de már ott küzdöttem a könnyeimmel, erre emlékszem. És akkor végre a megbeszélésnek, én aminek nagyon örültem akkor, hogy végre, és akkor elvonultok úgy a kicsit félre, és akkor leültem a patka szélére, a szállásunk egy nagyon szép hegyen volt, egy ilyen szerpentines úton kell fölmenni a szállás, és akkor leültem a szerpentines útnak oda a patkájára, és akkor ott üldögéltem, és sírtam egymagamban. Apa, akkor nem tudom, ugye ott a szüleinkkel szoktunk az ilyen
időkkel menni. Igen, ezt akartunk kérdezni, hogy gondolom, nem egyedül
mentetek. Nem tudom pontosan, hol volt akkor. Aha. Lehet, megkértem, hogy legyek egy kicsit egyedül, nem tudom, minden, és akkor sírtam a patkát. És pont Walter Tamás akkor jött valahonnan, hiszen azt hiszem Csaliér volt nekünk, saját kocsijával elment Csaliért, hogy legyen nekünk másnapra, és akkor meglátott engem, megállt mellettem, lehúzott ott az úton, hát mondom, ott a szállásunk alatt voltam pár méter, vagy mit tudom, 10-20 méter, és akkor megállt ott mellettem, hogy mi a baj, látta, hogy valami baj van, hogy fáj valami, hogy mi a baj. Hát, és akkor megtudta, hogy ugye úgy döntött a csapat, aminek azt hiszem, ő volt a másodkapitánya, aminek Nagy Attila volt a kapitánya, ugye, akit említettem. Nagy Attila volt a kapitánya, Walter Tamás volt a másodkapitány, de ebben nem vagyok biztos, de hogy biztos, hogy valami fontos pozíciót, vezetői szerepet töltött be a mi csapatunk körül. És megkezdtem, hogy mi a baj. És akkor én ott zokogtam, alig tudtam beszélni, hát tényleg. És akkor elsősorban zavarba is jöttem oda, hogy ott Walter Tamás, akire ugye hát példaképemként tekintettem, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. És hát újra idejött, én meg itt zokogok, hogy ebből mi lesz. És akkor ő nagyon kedvesen, azt hiszem egy órán keresztül beszélgettünk, vagy de fél órát megütő beszélgetés biztosan volt arról, hogy most ez miért történt, hogy történt. Ő elmondta, szembesített engem a teljesen valós dolgokkal, hogy fél csak kicsi vagy, neked nagyon sok lehetőséged lesz ilyen világversenyhorgász. Itt vannak a kiöregedők, akik 14 évesek, utolsó lehetőségük U14-ben, nekik biztosan meg kell hagyni a lehetőséget, és akkor van egy srác, aki 13 éves, akinek még van ez meg még egy éve. Aha. De hát most ő is, neki már csak egy lövése van ezen kívül egy lövése van, nekem meg még van rengeteg, aha, és akkor még nem beszéltünk az U20-U25-ről, meg még majd előkésőbb a felnőttől. És azt mondta, hogy nyugodjak meg, nekem még hosszú karrierem lesz ebbe a versenysportban, kitartok, hogy ezért ne omoljak össze, és hogyha úgy állnak a csizsagok, akkor én majd másnap beülhetek horgászni, és akkor, aha, ez nem egy ígéret volt, hanem hogyha úgy állnak a csizsagok, és akkor beülhetek horgászni. És akkor megnyugtatott, de olyan szinte megnyugtatott, emlékszem, hogy konkrétan megint teljesen motiváltan, nem, hogy nem sírtam, hanem konkrétan mosolyogtam, vagy úristen, beszélgetettem Walter Tamás egy fél órát a problémáimról, megnyugtatott, nagyon olyan szavakat mondott, amiket én akkor nem is tudtam, hogy mit jelent, hogy majd nekem még lesz lehetőségem felnőttbe világversenyeken indulni, úristen, mondom, hagyjál már, hát ez gondoltam magam, mondom, hagyjál már, de is, hát az hol van még, és meg se érem azt a kort, úgy voltam vele. Akkor nem láttam magam, mert tudja ezt a jövőt, és De ő látta.
Aha.
Ez, és akkor ide vezethető vissza azt, hogy volt a Tamás, amikor ismerkedtem meg. Ez volt az első olyan dolog, amire én nagyon emlékszem. Ez nem azt mondom, a beszélgetés minden szava megvan, de tényleg ez nagyon meghatározó beszélgetés volt.
Ez a Walter, az nagy pszichológus ezek szerint.
Igen, ezen nagyon nagy. Ő nagyon sokszor helyre rántott engem fejben, amikor tényleg elment úgymond a Belgiumban nagyhalam, ő akkor is ott volt pont.
Aha.
Ott nem zokogtam, meg nem sitam, de azért padlón voltam.
Mert mit tudott mondani neked?
Hát most azt, hogy nem pontosan emlékszem, meg nem is biztos, hogy arra most nem lenne helyes olyat mondani, ami nem biztos, hogy úgy történt, szóval nem okay. Emlékszem pontosan, de azt tudom, hogy nagyon megnyugtatott, erre emlékszem ott is. Hát neki nagyon jó beszélőkéje van, szóval olyan szinten tud emberekkel kommunikálni, hogy nagyon kevesen képesek, én sem vagyok többek közt ebben ilyen jó, meg nagyon jól ismeri az embereket. Nagyon jól tudta mit mondani, hogy 12 éves, meg nagyon jól tudta mit mondani, ugyanannak az embernek 10 év múlva. Uh-huh. Szóval ő ebben nagyon jó. És ott ismerkedtünk meg, és akkor onnantól pár évre lettünk, nem mondom, a szorosabb viszonyba, de úgy beszélgettünk, versenyt találkoztunk, megismert, megtársa, és akkor azt hiszem, 2019-ben lettünk nagyon közel egymáshoz, amikor egy csapatba kerültünk, bevettek engem a Féder nagy csapatba, hát ami akkor szintén egy mérföldkő volt az életemben minden tekintetben, mind mentálisan, mind fizikálisan, ott van egy sokszoros mindent megnyerő csapat, meg ott vagyok én. És akkor, hát ez tényleg egy nagyon-nagyon
mérföldkő. Mármint ott most a klubcsapatról beszélsz.
Ez a klubcsapat, aha, igen, a Maros-Valtelland klubcsapat. Én azt mondom, a mai napig ez a legnagyobb mérföldkő az én horgászatom. Ami nem az eredmények, hanem az igazolások tekintetében.
Azt jól sejtem, hogy neked a szívedhez legközelebb a klubcsapat versenyek állnak?
Ez biztosan így van, szóval nagyon szeretem, egyrészt teljesen más a hangulat, mint egy egyéni verseny, amikor csapatként küzdünk, csapatként állunk oda reggelente, esténként a vacsorához, a reggelihez, és beszéljük azt, hogy mit csináljunk másnap. Ez egy olyan dolog, amit nem tud más verseny megadni, szóval ilyenkor nagyon irigylem az olyan csapatsportokat egyébként, amiben nincs is egyéni, uh-huh, egyéni értékelés. Ez egy olyan szintű eufórikus érzés, hogy amit nem lehet átadni annak, aki ebben nincs benne. Szóval ebből szempontból nagyon sem a Form 1-es versenyzőket, akik ugye azért mondják a csapat, de jaj, de jó a csapat, de valójában mindenki az egyéni világban, aki címre hajt.
Hát sőt, a csapattársad a legnagyobb riválisod igazából.
Ezt akartam, számból vetted ki a szót, ezt, igen, akartam mondani, erre az elég sok precedens volt a közelmúltban, meg a régmúltban is, és ebből a szempontból ezek a klubversenyek, ezek iszonyatosan jók, én nagyon szeretem, és általában olyan boldogsággal tölt el egy ilyen hét, hogy teljesen máshogy meg az utána való heteket. Szóval úgy, amikor ott van, sokszor van az, hogy van egy klubverseny, és utána következő héten már hétfőtől egy egyéni verseny, és már nem olyan feeling. Szóval nem mondom, hogy rossz, vagy bármi, de olyan, tök jó lenne megint csapatba versenyezni. Nyilván is megvan a csapat feeling, szóval egy szállás, de azért nem egy csapatként küzdünk teljes mértékben, azért azt meg kell hagyni, ezek egyéni versenyek. Itt nem azt jelenti, hogy átadjuk egymás meg társait, hanem csak azt, hogy azok tényleg egyéni versenyek, nem csapatverseny.
Igen,
szóval,
igen.
Ezek a kategorizálni kell.
A klub versenyek, vagy ezek a klub csapatversenyek kicsit ilyen családiasabbak nektek, mert kvázi egy családként ott ti nyomjátok, mint kollégák.
Hogy, hát mondom, ez leírhatatlan, hogy ez ilyen közhely, hogy tényleg család és az egész, de tényleg az, vagy akiben nem lát bele, az, lehet, hogy az is tudja, de aki ott van és átél, nem is feltétlenül a csapat szoros tagjaként, szóval most gondolok itt mondjuk az én barátnőm, vagy bárki barátnője, vagy barát, vagy háttér, ezt ők is tudják, hogy ez miről szól. Ott olyan nevetgélések vannak esténként, olyan szintű, akárcsak főzöcskézés, Borda Zsolt, ami osztopos tagja a csapatnak, általában szokott lenni csapatkapitány, vagy háttér, de általában csapatkapitány, ő a mi csapatkapitányunk, ő szokott nekünk nagyon sokszor főzni, aha, és olyan kajákat rittyent össze, olyan hangulatban, amihez fogható nem nagyon van. És ez úgy hozzátartozik, tök jó az eredmény, tök jó minden, de ezek nélkül nem lenne az igazi. Ezekkel együtt viszont tényleg egy leírhatatlan dolog.
Jó, hát igen, főleg úgy, hogy azért abban is elég sikeresek szoktatok lenni, szóval
igen, sem egy hátrány. Azt hiszem, amióta én vagyok, 2019 óta 4-szer nyertük, aha, meg ugye idén még nem volt. Aha. Eredményes csapat, és mindez jó hangulatban, igen, az pedig az úgy nem fenomenális. Rossz.
Azt akartam még kérdezni, mielőtt rátértünk a klubcsapatra, hogy gondolom számodra ezután a 11 éves korodból történt beszélgetés után nem volt kérdés, hogy te a Maros Walterland csapatában akarsz majd egyszer versenyezni.
Ott még ez nem fogalmazott meg bennem, utána még jó pár évig nem az voltam, de nyilván valahol én azt gondolom,
hogy mások
nevében nem szeretnék beszélni, mm-hmm, de hogy igen, hogy az én szívem Walter Tamás és csapatához húzott, mm-hmm, már akkor, az teljesen biztos volt. De hát most 11 évesként, mondom, ilyen kis vézna gyerekként azért nem ez volt a...
Ja, igen, nem is erre akartam kiukadni, csak hogy onnantól hogyan vezetett az út odáig, hogy aztán végül oda is kerültél. Ők kerestek meg, te házaltál és kopogtattál, hogy Tomé,
ez azért most az ott már... még volt, hogy hát most voltam 11 éves, mm-hmm, 19-18, mondjuk 7 év. Uh-huh. És akkor ott még elindultam, U14-ben azt hiszem nem nyertem több magyar bajnokságot, U20-ban megnyertem a legelsőt, amire indultam, azaz 15 évesen megnyertem a 20-asok közötti magyar bajnokságot Nagybajonba, és nyertem még egyet, kicsit később máshol Rakósbottal, úgyhogy azért voltak eredményeim, de utána jött egy nagyon nagy hullámvölgy, amikor ezek az eredmények, uh-huh, ugye, én kicsit, nyilván jött a fiatal kamaszkor, elszálltam magamtól, teljes mértékben, szóval erről nem nagyon szoktunk beszélgetni. Nem,
mármint a horgászatban? Igen, úgy gondoltad, igen. Hogy te most a világverő vagy.
Igen, hát ez úgy azt gondolom, a kamaszként az emberben mindig benne van. Néha, ha sportol, akkor ez a sportjában, uh-huh, főleg abban sikeres, uh-huh, is, hanem akkor az életben, amikor na majd én meghújtom a világot.
Igazad,
ez velem ez így volt a horgász versenyzésben is. És hát nem kell messze mennünk, megint Walter Tamást tudom említeni, aki akkor, én nem aggódtam, mert én, hogy akkor éppen értem a Istenek igazát, majd én vagyok a mindenkit legyőző, Bakó Péter, na hát ez nem így történt, mindenhol megvertek, szóval akkor volt 2-3 év, amikor tényleg rommá vertek. Amin elindultam ott, nem az utolsó lettem, de nagyon nem ott, ahol kellett volna lenni, meg ott szerettem volna lenni. És akkor szüleim aggódtak, hogy úristen, mi lesz belőlem, elveszik a gyerek, nem lesznek majd eredményei, be kell fejezni a sportot, mert így nincs semmi értelme, és akkor a szüleim keresték meg egyébként Tomit.
Aha.
És akkor megint jött a megnyugtató készsége, csak akkor nem engem, hanem szüleimet nyugtatta meg, és akkor mondta, hogy nyugodjanak meg, ez itt ez egy bizonyos korszak, egy kamasz, aha, korszak, amin túl kell esni, át kell lendülni.
Ezek szerint vagyok... ő már találkozott ilyennel? Korábban, hát
nem
másnál?
Tudom. Nem tudom.
Vagy
gondolom.
Ezt csak ő így tudja, mert ő a Walter Tomi.
Is.
Egy nagyon okos ember, szóval azt gondolom, ez erre következtetni is lehet, meg lehet, hogy van tapasztalata, ezt nem tudom, de hogy szüleimet is meg tudta nyugtatni, ez teljesen biztos. Elmondta nekik, hogy ki kell bekelniük, meg kell várniuk ezt a nehéz korszakot, rendkívül hülye vagyok, voltam, és ezen majd túlendülök, akkor újra lesznek eredmények, akkor vissza leszállok a földre, akkor majd újra jönni fognak az eredmények. És igaza lett, mert utána kicsit nőttem, és akkor azt hiszem a másik 20-as magyar bajnoki címem, az első 20-as és a másik 20-as magyar bajnoki címem között volt ez a korszak.
Aha.
És utána jött a második 20-as magyar bajnoki címem, amikor úgy visszaszálltam tényleg a talajra. Úgy emlékszem vissza, tényleg ott úgy mindent elkövettem azért a kettő között, hogy ne nyerjek. Komoly tanul vettem a tréningeket, úgyis megnyerem, úgyis sikeres leszek, mit számít, sokkal többet horgáztam, mint ők, csak nem gondoltam bele a horgászatok minőségébe, hogy úgy mentem oda, hogy na majd én megmutatom, meg most én horgászok, de majd én eldöntöm, hogy hogyan akarok halat fogni, a hal dönts el. Ez a tipikus legrosszabb mentalitás. És akkor jött én is már nagyon ki voltam a végén, ez egy, azt hiszem, egy 3 éves korszak volt, ott nem is mentem világbajnokságokra, szóval én kijátszottam magamat a válogatott kerettagságokból is, mert tényleg semmi eredményem nem volt. És akkor nézegettem otthon, hogy a világversenyeken szerepelnek a hazai horgászunk, azok, akiket addig nem az, hogy megvertem, de úgy azért labdába rúgtam mellettük vagy velük.
Aha.
És akkor ott néztem őket, hogy ki vannak a világban, és meg otthonról nézem a telefonomat, hogy ezt-azt nyertek, vagy nem nyertek, vagy teljesen mindegy, de hogy világbajnokságon horgásznak. Ez már önmagában egy nagy feeling. Én meg nem.
Van olyan horgász, aki ebben a U15 és U20 közötti időszakban elkallódott? Tehát aki nem jött ki abból a hullámvölgyből?
Sokan, én azt gondolom sokan. Nem is feltétlen hullámvölgy, hanem tudom, aki jön a csajozás, a bulizás, a suli, ott a gengelés, a bandázás, és ugye el tudnak veszni ebben az időszakban a fiatal horgászok. Sajnos. Aztán előbb-utóbb egyébként visszajön. A tapasztalatom az, nem vagyok időszakhoz, teszem, hogy ez még az én korombeliekre is jellemző, de leginkább erre a 16-7-8 oda jön a középiskola. Ott van a legdurvább ez.
Mi is rekordhülyék voltunk.
Hát abszolút. Azért, amit
ez, a korszakra jellemző, csak nekem ezt kiadottam. Igen, egyébként ez utólag visszagondolva nekem is jó.
Utána én nem lettem 10-szeres világbajnok, de igazából...
Azóta én sem.
De akkor ez egy reális veszély alapvetően.
Igen, a középiskolában, amikor bekerülnek a diákok, a gyerekek, többek között én is, akkor azért úgy elszámolik a ló. Megérzik azt, hogy na, akkor ők most kis kamasz felnőttek, vagy hogy mondják ezt, ez a kora felnőttek. Hát ez velem is mondom, így történt, semmi eredményem nem volt. És akkor utána, amikor már nagyon kezdett engem is zavarni, már nem csak szüleimet, hanem engem is zavart, akkor azért visszaszálltam a földre, és akkor oda már nagyon szerényen kis meghúzva mentem, hogy úristen, mit műveltem itt az elmúlt években. És akkor megnyertem a második úszas magyar bajnoki címet, nem is tudom, 18-19, és nem tudom pontosan hány éves voltam, de már szerintem elmúltam 18, nem tudom.
Érettség előtt, vagy után volt?
Biztosan előtte, biztosan
akkor
előtte. Szerintem 18, jogsim már volt. Biztos, hogy több mint 17, aha, de kevesebb, mint 18. Szerintem 17-18 évesen.
Ezt behatároltuk.
Egyébként 2018-ban volt, aha, szerintem, szóval 17 éves voltam. Aha. Akkor megértem a következőt is, és onnantól teljesen másképp tekintettem itt a horgászatot. Felfogtam azt, hogy én itt nem viselkedtetek, én így sokkal alázatosabban kell ezt csinálni, mert ha ezt nem így teszem, akkor eredmény se lesz, és még csak az emberek se fognak szeretni. Mert ott azért nyilván ott a baráti köröm is kicsit megcsapant, szóval, hogy teljesen jogosan hozzá szeretném tenni. De utána úgy elkezdtek jönni az eredmények, elkezdett jönni minden, szüleim megnyugodtak, Tominak igaza lett, és akkor úgy utána visszajátszottam, vagy visszakerültem a válogatott kerettagságokba, és akkor újra mentem VB-kre, ahol nem teljesítettem rosszul, ilyen lett egyéni negyedik, meg hetedik helyem is, nem, negyedik nem volt, ötödik, meg hetedik helyem volt egyéniben, ami ezek általában csak szerencsém múlnak, hogy éppen nem egy világbajnoki cím, szóval egy top 10 az szerencse, én azt gondolom azon belüli rangsor, legtöbbször, nyilván van, amikor nem, de legtöbbször az. És akkor ugyanantól kezdve felfele ívelődött a karrierem. Igazi nagy mélypont, én azt gondolom azóta nem volt benne, legalábbis nem értem meg semmit sem. Most az, hogy elment egy halam, amiről beszéltünk, az nem mélypont, az nem karrier mélypont, ez egy érzelmi mélypont abban az egy-két napban, de ennyi. De ezt tudni kell mentálisan kezelni, szóval ez nagyon nehéz.
Hát figyelj, most amit elmeséltél, ez tényleg még én nem olvastam máshol rólad ezt a hullámvölgyet, meg hogy
soha nem
hogy
beszéltem róla sehol, szóval ugye kevés köszi, podcast volt, de azt gondolom, hogy ezekről egyébként sosem volt titok, szóval csak nem volt rá alkalom, hogy én ezekről beszéljek.
Ez tök jó, hogy mondtad, mert hogy ahogy én megismertek, ugye most találkoztunk először, de amit tudok rólad, meg olvastam, meg láttam, az mindig valahogy az alázat szó köré volt így rendezve számomra, amit én levettem belőle.
Vannak, akik igönnek, meg vannak, akik egyébként nem.
És szóval... látod, ezek szerint onnan jött ez az alázat, hogy rájöttél arra, hogy máshogy ez nem fog menni, és aztán meg lett az a Bakó Peti, aki elmondja, hogy hát én tudok a halak fejével gondolkodni, és 250 napot töltök amúgy a vízparton, és tehát, hogy érted a...
Amiből a legjobban lehet tanulni, ez a saját hibánk. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy amiket egyszer elkövettünk, az nagyon fontos, ne kövessük el még egyszer. Hát én igyekszem ebben nem beleesni megint, nem tudni ugye, mit haza a jövő, nem beszéltek a jövőt, nem látom, de mindent megpróbálok megtenni annak érdekében, hogy ezt a korszakot, ami akkor volt, és azokat a dolgokat, amiket akkor elkövettem, teljesen hülyén, azokat elkerüljem a jövőben, mert az nem célra vezető, szóval így úgy láttam azt, hogy se eredményem nem lesz, se barátaim, se semmi, mert ott mindent eltaszítottam magamtól, az eredményeimet is, a barátaimat is, hát a szüleimet éppenséggel nem, de hát még ők is aggódtak értem, szóval, és ez egy nagyon rossz korszak volt. Így utak visszagondolva, te is mondtad, hogy ez egy vicces, meg tök jó hangzik, tudod.
Ja.
Meg ezt meg kellett élnem, azt nem élem, meg lehet, hogy ez később jött volna, szóval tök jó, hogy akkor értem meg.
Mindennek van valamilyen
pozitívum és negatívum.
Akkor
negatívum volt, most nagyon nagy pozitívum. Szóval egyébként én nagyon sokat köszönhetek annak a korszaknak, nem tanácsolom senkinek, hogy ilyen ezeket elkövesse, ezeket a hibákat, de én azt gondolom, hogy kellnek pofonok ahhoz, hogy azokból utána tudjunk építkezni.
Ugye ezek mind úszós versenyek voltak, amikről eddig
beszéltünk. Ezek akkor csak úszós, igen.
Hogy mászott be a féder az életedbe?
Ez egy nagyon nagy... Azok,
hat évesen úgy fogta a 6 kilós pontját.
Én mindig féderezgettem, szóval ezt le kell szögezni, hogy amióta van féderbot Magyarországon, én azóta nagyjából féderezgettem, de csak hobbi szinten. De tényleg nem volt soha verseny, gondoltam. Bocsánat, hobbi verseken mindig is indultam féderverseken, akkor Hát most már azt mondanám, hogy Method Fader, de akkor nem volt még Method, hanem ezek a bordás kosarak voltak, akik tömködni kellett.
És visszaakasztottátok bele a horgot?
Állandóan, persze, aha, persze, hát az nagyon nagy izé hát volt. Még kicsit rá is tömtünk, aha, hogy ugye eltűnjön benne. Aha. Azért mondom, Methodnak definiálnám, de nem az volt. És ezeket a kisebb verseken én mindig indultam, nagyon szerettem egyébként, mert ugye ez mindig a pontyozásról szólt, ezeket imádtam. Nagyon jó volt ott a pontyokkal, a live féderbotokkal kardozni, de soha nem volt bennem olyan gondolat, hogy én magyar bajnokságon indulok. Szóval én akkor már ugye én már majdnem ez a kis versek, ezeket a féderbotozásokat, mikor úgymond átváltottam a magyar bajnoki kategóriáim, kicsit a háttérbe szóltak, sőt nem kicsit, hanem teljesen. Jött ott minden erőm az úszózásra koncentráltam. Hobbi szinten, azaz, mit tudom én, egész évben a 365 napból azért egy 50-60 napokat biztosan féderezgettem, de csak hobbi szinten a saját magam szórakoztatására, és élveztem, nagyon élveztem. Hozzáteszem, amikor volt ez a nagyon rossz korszakom, akkor szinte csak fédereztem. Szóval akkor én csak fédereztem, mert én csak a 10-20 kilós halkat kergettem, úristen, milyen fajincság, nekem edzeni nem kell, a úszós bottal nekem az már megy, most jöhet a féder. De ez nem versenygondolata, hanem én csak azt élvezem, és azt szeretném csinálni. Aha. De most ez lényegtelen. De mindig is féderezgettem, és akkor ez egy nagyon nagy vitákhoz, családi vitákhoz vezethető vissza az én féder versenykarrierem, mert azt hiszem anya volt az, anyapa, de most tök mindegy, hogy melyikőjük, szüleim azok azt mondták, hogy nekem el kell induljak féder versenyen is, felnőttek között, ugye akkor még nem volt utánpótlás féder versenyen, csak felnőtt. Anya, úristen, hagyjatok már, akkor sokkal jobban tudtam ellenkezni, mint 9 évesen. 9 évesen is ellenkeztem, de nem ennyire, itt nagyon, itt minden csúnya szó, nem csúnya szó, itt minden jött. De hogy én biztos nem tiltakoztam, és szüleim bazd meg, beneveztek. Tudtam nélkül. Jó, csak itt az 9 éves gyereket benevezni.
Nem ugyanaz, mint a 18 vagy 20, nem tudom,
16-17, hogyha a hülye korszakodat veszük.
Szerintem 2019-ben indultam. Aha. 18-ban, nem tudom, 18-19.
17 éves gyerek.
Valahol 18 évesen, azban nem emlékszem, összeszekedem, nem gondolkoztam. Most, hogy ez kéne pár perc, még ezt visszahatakozom, hogy mikor indultam, vagy mikor neveztek be. És ezt ilyen verseny előtt, azt hiszem, 2 vagy 3 héttel tudtam meg. Ezt ma mondogatok nekem 1 évvel azelőtt is. És ott 1 évig ment a húzavonal, hogy biztos nem, igen, nem. Én mondtam, hogy biztosan nem, és beneveztek.
Mi volt az érved a Féder ellen, hogy... Baratyis,
az, nem, de hogy is, hogy én nekem semmi keresni van felnőtt mezőnben. Én nem fogok oda menni szintén szarrá veretni magamat. Ez az olyan égő, hogy itt megnyertem a úszózásban, hogy nem az, hogy van nevem, de vannak sikereim, vannak, van élvezet, van élmény, meg eredmény, meg minden, és akkor úristen, most mennék oda a pofonokért.
És akkor mész Erdély Attilával, meg ez.
Hát persze, volt, tehát Tamás, Sivák, Mátyás, meg akkor Döme Gábor is verseny. És hogy úristen, hogy hát nekem ezek között én biztos nem.
Én is azt mondtam, hogy
konkrétan foggal körömmel küzdöttem, vagy küzdöttem azért, hogy én ezen nem indulok.
Milyen imázni, hogy egy ketrec harcoltál, mert akkor megküldenek valami.
Ez jutalom visszagondolva, kemény. Ez egy nagyon ijesztő sztori, igen. És mondom, 2 héttel a verseny előtt tudtam meg azt, hogy én hogy ezen el fogok indulni, mert beneveztek, és innen nincs visszaút. És akkor nem is volt sokféle, bottom. Ilyen hobbi szinten féderezgettem, addig 2-3 féderbotom volt, azok nem voltak rosszak, de nem volt több. Borsók azok már hagytak némi kívánni volt maguk után, de botjaim azok, mint nem voltak rossz, és elindultam, Velencei tavon volt szintén az első.
Na, hát
az
így,
eddig nem is gondoltam bele, de tényleg az is ott volt az első. Velencei tavon első féder magyar bajnokságom, ami nekem az első.
Ez ott az evezős pálya ilyenkor, vagy hol van ott a versenypálya?
Az evezős pálya, Sukurói evezős pálya. Szintén olyan volt a patkapáca, nem patkapáca. Itt emlékszem, hogy nem az volt, vagy legalábbis nem azt horgáztam, én második búja környékén horgáztam. Már rajtam kívül szinte mindenki fonott dzsinórral, én akkor még nem is tudtam annak nagyon a funkcióját. A dobóölőkének használtam, ugye, mert azt ismertem a kisebb versenyekről, ott is dobó, de hát az, hogy fonott dzsinórral kéne keszegezni, hát ez nekem akkor még az ott tanultam meg, ott hallottam erről először, hogy fonott dzsinórra horgásznak egyáltalán telibe, úgymond a...
Igen.
Csak az van az orson. Hát ezt nem is hallottam, és még ezek nélkül is úgy meglepődtem, hogy mikor beneveztek, elindultam, akkor már ugye ezért közben tetszett, hogy elkezdett tetszeni a gondolat, hogy de baj, kapok egy-két pofont, legalább megpróbáltam. Szóval, hogy nagyon nagy vita volt, ott nagyon kiborultam az első egy-két, de utána azért már tetszett a gondolat, és akkor azért nem köszöntem meg, de tetszett a gondolat, hogy indulok egy ilyen versenyt, de majd jövőre úgy sem állt, most úgy is szarra vernek, azt, na jó, van, akkor itt befejeztem pályafutásomat egyelőre. Nem tartottam kizártnak, hogy majd később, de hogy és ez a gondolat egészen addig tartott, amíg nem csináltam 3 darab 2-est, és csak úgymond nagy nevek vertek el. Egyik nap Döme Gábor, egyik nap aztán Sivák Mátyás, aki magyar bajnok is lett, meg egyik nap nem tudom kicsoda. Aha. És hát összetett lettem top 10-ben, azt hiszem, vagy 11-dik, vagy ilyen, aha, vagy top szerintem benne voltam a top 10-ben, de most tök mindegy, nagyon-nagyon nagy eredményt értem el.
3-2-se valószínű.
Én azt gondolom, igen, nagyon nagy eredményt értem el. Szóval, ott, én is mondtam, úristen, hát ezt nem gondoltam volna, hogy nekem ez egyetlen sikerülhet. Hogy ez
ilyenkor egyfordulós, Peti? Vagy ez
három
fordulós.
Azért volt 3-2-es. Nem úgy értem, hanem, hogy, de hogy egyszerre...
Egyetapos volt. Akkor még egyetapos volt.
Tehát nem az, hogy mint most a metód, vagy freestyle, hogy így 26 helyen szétszedve.
Ez egyetapos volt.
És nincs elődöntő, meg...
Semmi. Itt azért volt esélyem, úgymond szerintem. Azt gondolom, hogy 8 fordulóban nem lett volna 2004-ben. Így volt. Ott kaptam vissza sok segítséget, és ott már ismertem nevektől, ugye Tomival alakul már ismertük egymást, ezért kaptam segítséget, de nem olyan szoros, szóval nem voltunk csapattársak.
Ilyenkor volt háttered például?
Csak szüleim. Aha. Szóval nem volt profi hátterem, nem volt, szüleim voltak hátterek, akik halakat tudtak számolni, de a pecáját csak is kézzel én feleltem. És ez végig így volt, nem azt mondom, mai napig. De igazából mai napig.
Igen?
Úgy nincs mögöttem, azt mondanám, olyan a világbajnokságokon igen.
Az egy másik
kategória. Igen. Magyar verseken családtagjaim, akiket nem szeretnék degradálni, szóval értenek a horgászathoz, de nem a horgász szakmai részéhez. Nagyon profi módon számolnak halakat. Én nagyon hálás vagyok a hugomnak, meg barátnőmnek, akik kisek, anyukám is ide tartozik. Ő a halszámosban kevésbé profi. A két fiatalabbik csaj az kicsit profibb. De horgászok még részben úgymond egyedül vagyok a magyar bajnokságon. Egyébként nem is baj.
És ilyenkor...
Ez a 3-2-es, ez azért volt, mert valami tutiba belenyúltál véletlenül, vagy az úszós tudást tudtad átkonvertálni fényerre?
Mind a kettő. Szóval az úszós tudás nagyon sokat segített, meg bele is, azt gondolom, hogy bele is nyújtam. Szóval hogy minden összeállt azért, hogy én 10 szerepeljek. Hát 3-2-eset, az úgy... Többen emlékszem, vakarták a fejüket, hogy ezt így nem gondolták volna, hogy nekem így van esem, főleg a felszerelésemet elnézve, hogy nincsen semmi. Hát úszósban már végre úgy lett felszerelésem, meg ugye akkor már úgy jól láttam az úszó cuccokban, de hát semmi nem volt a féder horgászathoz, féder versenyzéshez szinte. És akkor itt most megint Tomival, Walter Tamásra tudnék visszacsatolni, aki itt ezen a ponton rendkívül sokat segített, talán itt tettünk igazán szoros viszonyba, és akkor kaptam tőle féderbotokat, emlékszem szupernova mintákat kaptam tőle, még nem is voltak tőle szupernova, csak minták voltak. És akkor megkaptam tőle azokat, amiket előtte ő használt, de ugye neki már ott voltak a feliratos már nem prototípusok, amik ugyanazok voltak. Megkaptam tőle azokat, kaptam hozzá orsókat, és akkor már lett 8 botom, vagy 6-8 botom, és akkor onnantól kezdve úgy nagyon megtetszett ez a féderezés.
Ezt erre a versenyre, vagy ezután a
versenyre? Ezen a versenyre a sárbotjaim, ezután a verseny után.
És itt látta Tomi, hogy húha.
Igen, az a 3-2-es, azt akkor én is úgy értékeltem már, hogy úristen, én mit értem el? Hát, közben nem nagyon gondolkoztam. Ilyen versenyek közben sosem gondolkozok azon, hogy világbajnok lehetek, nem lehetek, magyar bajnok
ott
lehetek.
Ott nincs ez a fejedben? Soha,
teljes mértékben csak a fókusz a pecára, a következő gondolatokra, a következő döntésekre. Nincs bennem soha az, hogy mit élhetek el. Ez azt gondolom nem szabad, ez olyan szintű plusz nyomás lenne, fölösleges nyomás.
Igen, a legtöbb versenyző, meg a legtöbb bajnok ezt mondja, hogy verseny közben nincs ez a fejében, csak én nézőként olyan nehezen tudom ezt elképzelni, amikor én így szétizgulom magam akármelyik versenyző, vagy akit így szeretek.
Én csak 2021-ben, azt hiszem, amikor Verstappen első világbajnok címet megnyerte Hamilton ellen, én is rettenetesen izgultam. Azt gondolom sokkal jobban, mint ő. Legalábbis közben a kocsiban.
Na ez az, igen.
Ez szemléletként mindig más, de belül ülve, a ládán ülve, ilyenkor nem ezeken gondolkozik az ember, szerintem ez más sportban sem így van. Szóval, miközben úszik bárki, nem azért úszik, hogy ő most tudja, hogy világbajok lehet, de nem erre gondol, hanem arra, hogy minden erejét beladja. De az nem feltétlenül jó sport, mert ez egy fizikális sport, ez meg ugye, mint mondtam, jó, inkább más, mentális igen, sport. Igen, szóval igen. Kicsit nem volt jó példa.
De értelek, abszolút a lényeg értelek. Szóval, abszolút, hogy igen.
Walterrel beszélgettél te valaha arról, hogy amikor ott ültél a szállás mellett a patkán Szlovéniában, annak milyen íve lett később?
Épp párszor visszacsatoltunk rá, igen, hogy akkor, amikor így hogy is fogalmazok, amikor ő mondott nekem valami bölcsességet, én nem feltétlen fogadtam elsőre meg, hát ott elsőnek neki is mondtam, ha jól emlékszem, vagy hát úgy csak mondom körösek, hogy de úgy lennék, de hogy leszek én felnőtt világbajnokságokon, meg én nem, nekem nem lesz annyi lehetőségem, akkor azt úgy értem meg, az egy lehetőségem, az egy lövésem. És akkor ő már mondta, hogy nem, és akkor ezt nem hittem el. És akkor így, amikor így voltak azóta, ugye most már így komolyabb szinteken, amikor beszélgettünk tök mindegy miről, és ő mondott egy állítást, és én nem értettem vele egyet, akkor és utána megint igaz lett, akkor mondtam, hát Tomi fél, csak én most itt, nem tudom, emlékszem 2012-re, de pont ugyanaz történt, szóval hogy te megmondtad, nem hittem el, és igazad lett. Szóval párszor visszacsatoltunk, komolyabban úgy igazán nagyon-nagyon beszélgettünk róla, de nyilván szerintem erre mindketten emlékszünk, én legalábbis biztos, és azt gondolom, hogy ő is. Azok nagyon megalapoztak karriermet, mint ahogy mondtam. visszatérve a Féder versenyzésre, szóval az a 3-2-es, azt nagyon durván éltem meg pozitív értelemben, nagyon boldog voltam, és hát akkor az utólag megköszöntem anyáiknak, hogy hát anya, figyelj csak, nagyon tiltakoztam, hashtag verekedésig nem folyult a történet, de addig minden történt, és hát igazatok lett, ennyit a következőn is, meg a következőn is, azt hiszem a másikat, nem, a harmadik nekifutásra meg is nyertem, 2020-ban, megnyertem az elsőt, és hát onnantól kezdve az, hogy én felnőtt magyar bajnok lettem ilyen mezőnyben, mint az előbb említett nevek között, hát az azt gondolom, hogy egyébként a mai napig csodás, hogy 2023-ban is és magyar bajnok lettem, ugye tavaly, ugyanezek a nevek között, és ezek olyan sikerek, amiket azt gondolom, hogy ezeket nagyon helyén kell kezelni. Ezeket elérni, főleg ilyen fiatalon.
Hát igen.
És egyébként a jelen pillanatban ugye három szakágban versenyzel. Ugye úszózol, U25-ben, metódféderezel, és féderben még U25-ben is mész.
Most tavaly lett ugye ez a kategória. Ja. Előtte U20 voltam, amiben én pont kérgettem, 21 éves voltam. Most már U25, ezért befértem idén. Igen, de ez, én három kategóriának veszem, metód, hosszalőke és úszózás.
Melyiket tartod? Mi egyszer az Ivánnal itt azt mondtuk, hogy a féder szakág az a horgászversenysport forma egye, hogy az a király
melyik
kategória.
Bocsánat,
a hosszalőke és féder.
Nem, ugye...
Ezt a rakosbotra szokták mondani.
Na de ezt akarom kérdezni, hogy
igazából
hogy
a forma
mondasz?
Egy az a csónakos pergetés.
Jó, igen, mert az a technikai sport.
Mindenki kicsit mondja a sajátjel is, tehát mindenki...
Hát igen, meg ugye ott a csónakok miatt...
Biztos, hogy az ezer szerint, már szószoros értelemben is, mert mennek százzal a vizet, szóval most már szokás.
A technika meg minden, az nagyon összetett.
Technikai egyébként azt gondolom az, finomszerelékes módszerben az úszózás. Szerintem az a forma egy.
Igen.
Nem feltétlenül mondom, az igényel a legnagyobb tudást erő, úgy azért vannak viták, és nem tudom, kinek van igaza. Én nem foglalok állást ebben.
Nagyon nehéz lehet megmondani.
Igen, én ebben nem foglalok állást, teljesen más a kell gondolkozni. Aha. Én azt gondolom, mind a kettő nehéz. Ettől a metód nagyon elmarad. Én azt gondolom, szóval...
Ez mondjuk érdekes.
Nem azt mondom, hogy nagyon könnyű, de azért az egy leegyszerűsített módszer. Vannak barátok, akik úgy hívják terrorista módszer, mert ott a sikeresség arány az az, hogy 10 halból megfogok 9-et.
Igen.
Ez nem ez az arány, az úszózásnál sem ez az arány. Úszózásnál, ha például fúj ez cél, akkor örülök, a 10-ből párat megfogunk, tudod.
A 10 halból megfogok 9-et, az ott lévő 10 halból 9-et, vagy 10 kapásból 9-et.
Ott lévő 10 halból. Szóval annak a hatásfoka, annak a módszernek brutális, és ez miatt egy kicsit egyszerűbb.
Aha.
Én nekem a főszakágom az egyértelműen most már hosszú és féderezés lett, köszönhetően anyáiknak. És nagyon háttérbe szorult az úszhozás. Szóval, alapvetően sajnos, mert szeretem, szóval továbbra is a szerelem az úszhozás felé megvan, szeretem, de rendkívül időigényes szakág, szóval nagyon sokat kell készülni, szerelgetni, guhizni a rakósbotot, meccsbotokat összelőni, nagyon-nagyon-nagyon időigényes, míg a féder sokkal kevésbé időigényes, kicsit talán nagyobb is a hatásfoka, mint az úszózásnak, főleg ha az időjárási könyveket vesszük, akkor még a szélbe, az kicsit megöli az úszós horgászatot, míg a féder horgászatot nem, vagy nem annyira, inkább így tudnék fogalmazni. És ez miatt tudjuk kicsit jobban megszerettem a hosszúak és féderezést, és nagyon jöttek az eredmények. Szóval azt be kell látni, hogy 5-6 próbálkozásból van 3 féder magyar bajnoki címem, azért az ember már csak akkor is beleszerelmesedik, hogyha egyébként nem is szerette előtte a szakágat.
Igen, és ráadásul egy olyan mezőnyben, ahol azért...
Egy rendkívül erős mezőnyben, egy brutál erős mezőnyben. Szóval...
VB szinten a hosszú elők és féder VB, az hogy viszonyul az úszós VB-hez? Még mindig az úszós nemzetközileg a nagyobb szám?
Ez erre egyértelműen igen a válasz, de szerintem ez a határ ez egyre jobban közeledik egymáshoz. Ez a határ ez kezd elmosódni, de azért azt gondolom, hogy igen. Piár értékben nem tudom mekkora.
Ha rendvonalakat nézzünk, akkor be fogja érni a számításait szerint.
Igen, én a metódra vagyok nagyon kíváncsi, hogy az ugye Magyarországon láthatjuk a nevező számból, hogy az milyen sikeres. Mi lesz nemzetközi szinten a metodozásból, mert hát én azt gondolom, hogy utóbb követni fogja a hazai példát már, mint itt a indulók nép számát illetően. Lehet, hogy előbb-utóbb azt fog érni, rövid időn belül lehet azt fog érni a legnagyobb PR értékkel, de hogy nem is azt mondom, hogy nem azt lehet a legnehezebb megnyerni, de hogy nem a... Oda majd lehet nagyobb szerencsefaktor kell, hogy valaki azt megnyeri ilyen sok indulóból, mint egy úszózást. Az úszózásból ott azért van egy pár ember, akinek sokkal nagyobb esélye van, mint a többinek egy metodozásban, ez pár év múlva szerintem nem így lesz. Amikor majd ott lesz 200-300 induló, mondjuk, mert én látom magamat azt, hogy ott lesz rettentő sok induló.
Mert hogy nem lehet annyira kiemelkedni technikai vagy szakmai tudással, hanem...
Nem szeretném degradálni a metodozással, ezt azért úgy szögezzük le. De ott szerencsével, kicsit nagyobb szerencsével bárki odaérhet. Egy úszózásba én azt gondolom szinte egyáltalán nem. A hosszúrkés fédelezésben ott mondok kettő között. Ott valahogy az a kettő között helyezkedik el, szerintem, de ez csak az én véleményem, ez a saját álláspontom, nem biztos, hogy ez így van, én ezt így látom. De mondom, kíváncsi ezek például arra, hogy a metód hova fogja kinőni magát nemzetközi szinten, mert hogy ettől sokkal nehezebb lesz, mint ami eddig volt, az teljesen biztos. Sokkal több indulóval, sokkal több országgal. Én azt gondolom, ugye most úgy van 4+1 fő a vállalatot kerettag, ezt föl fogják vinni szerintem 5+1-re, mint a nagy VB-ket. Azért már plusz pár induló, és hát iszonyat mennyiségű metódhorgász van a világon.
Igen, mert hogy gondolom, máshol is ugyanennyire népszerű, mint Magyarországon, csak máshol nem csinálnak belőle még országos bajnokságokat feltétlenül, ugye?
Hát ez új keltű dolog. Szóval ez volt a harmadik, igen, most lesz a negyedik. Ja. Ez majd szerintem 2-3 év kell még neki, és el fogunk élni rekordszámokhoz.
Igen.
Ugye rólad azt mondják, hogy te minden részében erős vagy a horgászatnak. Tehát ha snecizni kell, akkor a snecizés, a nagyhal, akkor nagyhal. Tehát azt mondta rólad más versenyző, hogy nincs igazán gyengéd. Mi az, ami viszont szerinted leginkább az erősséged?
Hát én ezt nem így a halakra vetíteném le. Ez leginkább a mentális dolgokra. Szóval, hogy ki tudok zárni olyan külső tényezőket, amik befolyásolhatnák a versenyemet negatív irányban. Most mondok egy legegyszerűbb példát szerintem. Reggel a sorsás. Egy nagyon meghatározó része a versenyzésnek, főleg bizonyos helyszíneken. Nagyon sok horgász idegeskedik azon, versenyző horgász idegeskedik azon, úristen, mit húztam, mi lesz ebből, ez nagyon rossz hely, én ezt nem akartam, meg teljesen vannak olyanok, akik idegroncs közeli állapotba kerülnek, hogyha húznak egy rossz helyet, és már akkor eltemeti a versét, mikor kiúszta egyet, de még oda sem ment a helyre. És ez olyan szintű gátat jelent az eredményben, azt gondolom, hogy egész végig ezen rágódik verseny közben is, hogy meghatározza majd az eredményét, nyilván nem pozitív irányban. Én például ebben azt gondolom, jó vagyok. Szóval ki tudok zárni mentálisan külsős dolgokat, amiket ki kell zárni ahhoz, azt gondolom, hogy tényleg csak is kizárólag a versenyre koncentrálok. Én amiben tényleg viszont azt gondolom erős vagyok, az, hogy tényleg csak is kizárólag a fókusz az a horgászaton van, azon az 5 órás horgászaton. Előtt utána kell máson gondolkozni, de abban az 5 órában csak is kizárólag én, a ládám, a botom és a halak vannak.
Nem, szóval... mint az agár a nyúlra, így csak annyi.
Igen, ez egy jó példa, igen, hogy tényleg nincs más. Ott egy burokban ülök, egy körülöttem egy burokban ülök, vagyok én meg a halak, és akkor ebből hozunk a legtöbbet. Ez egy lehetőség példa volt, van még 1001. Nem nézem azt, hogy te milyen halra kell horgászni. Horgászok arra, amiben a legnagyobb potenciált látom. Nem
de érdekel. Ezt te már tudod előre?
Hogy hát ezért vannak a felkészülési napok, az edzésnapok. Ezeket nekünk ki kell tudnunk kísértezni versenyhorgászoknak, szóval nem vetlenül van sok edzésnap, azért mondhatjuk azt, hogy sok, főleg az ember még nem egy olyan szorgalomból előtt, akkor meg pláne. Én erre ugye egyre jobban rászoktam, nem biztos, hogy jól teszem, ezek egyébként fél is tudják vinni az embert, de igyekszem, csak a lényeget leszűrni ezekből a horgászatokból.
Az, hogy amikor a verseny előtti, tehát a tréning előtti héten te lemész, az azért tud félrevinni, mert egy szűz pályán tök más van, mint egy feletettetten.
Nincs nyomás a vízen. Nincs nyomás a vízen, teljesen más arcát tudja mutatni a víz, amiből utána majd visszagondolok ezekre a gondolatokra a versenyhéten, és nem lesznek relevánsak. Én ilyenkor mostanában megtanultam azt, hogy azért járjak le ilyen helyekre egyedül, sokkal több halat fogok, mint a hivatalos tréningeken, vagy mint a versenyen. És láttam a túlnak azon arcát, hogy ebbe milyen hal van, milyen összetétel, mert hogy a halfaj ügyileg milyen összetétel van, hal összetétel van, és alapvetően mennyi hal van egy vízben. Szóval föl lehet jól, tök jól mérni, és több halra, etetőanyagot tök jól lehet kísértezni egyedül is, mert amit egyedül megeszik, azt valószínűleg meg fog enni a verseny is. Nyilván vannak kivételek, mert néha finomítani kell a nyomás miatt, de alapvetően egy vízen milyen etetőanyagot dobunk, azt ki lehet kísértezni egyedül is, ahhoz nem kell versenyszituáció. Amit megevett nekem egyedül 100 halra egy vízen, azt meg ugyanazokra a halakra horgászok akkor is, amikor csak 20 darabot kell majd belőlük fogni. Attól még a hal ízlése nem fog változni. De viszont fel tud vinni azt, hogy én mennyit akarok fogni. Szóval amikor kitűzöm magamnak egy verseny célt, azt, hogy én itt nem voltam egyedül, fogtam 100 halat, na jó, akkor fogjak csak 90, de már jó leszek, nem reális cél. És ez alapján nem határozhatom meg az etetésemet sem, úgyhogy én most 96 etetek, szóval ott ezeket a dolgokat nulláról kell kezdeni. Mert különben csak félrevisznek, hogyha abból indulok, hogy mi voltam, amikor egyedül voltam.
Vannak szerinted ilyen olyan etetőanyagok vagy csalik, amik kiemelkednek a... Tehát van egy csoda csali vagy csoda etetőanyag?
Igen, szóval jó, hogy így kérdezed, mert a kiemelkedő, azt gondolom, hogy kiemelkedők azért úgy vannak, vagy vannak nagyon jók, inkább talán ez a jó pontos megfogalmazása. Én mindig azt mondom, csoda, meg tuti, meg ezek a szavak nem léteznek a horgászatban. Szóval a csoda etetőanyagot én azt mondanám, hogy csoda technika. Meg a tuti az nem tuti etetőanyag, tuti csali, hanem tuti technika.
Aha.
Szóval ez a horgászat, ez a gyakorlottságról, a képzettségről szól, mind fejben, mind technikailag. Nem a gyártokon múlik egy horgásznak a sikeressége, szinte soha. Szóval tényleg az a horgászon múlik, meg az ő döntésein, az ő edzése, és még egyet visszacsatolva az előző kérdésre, amikor kérdezted, hogy miben vagyok még, azt gondolom erős, amiben én viszont azt gondolom erős vagyok, vagy úgy beszélgettem ezekkel másokra, azok az edzések, hogy én nagyon komolyan veszem őket, és nekem olyankor is abban az versenyedzés 5 órájában is, amikor egyébként néha kitolok saját magamtól 8-ra, mert még ott vagyok a vízparton, és még horgászok, főleg, hogyha nem vagyok, úgy érzem, hogy még nem vagyok előnyben, vagy hátrányban vagyok pontosabban, akkor én képes vagyok még ott majdnem egy dupla napot rátolni arra az 5 órára, még egy 5 órát, ha van lehetőségem, mert tényleg szeretnék maximálisan úgy oda menni az első versenynap első órájára, hogy én felkészültem, tudom, mi fog történni. Nyilván nem mindig sikerül, de a célom az, hogy maximálisan felkészüljek egy vízre, hogyha ott van egy verseny. És azt gondolom, ebben még úgy, ez az erősségeim közé tartozik, biztosan nem a hátrányaim közé, de tuti és csoda nincs.
Itt most két dolog is eszembe jutott erről. Az egyik, hogy egyszer az Ivánnal a Szabó Bencének azt mondtuk szerintem, vagy lehet még az Álmossal, hogy ti olyanok vagytok a világ horgász sportjában, mint a Ronaldo, Messi. Meg a Messi, hogy ő a végtelen sok szorgalommal felért a csúcsra, te meg az ős tehetség vagy, de most rájöttem, hogy te is Ronaldo vagy, basszus, te is ott maradsz még egyszerűen.
A Messi csabáldozza soha senki lustasággal.
Nem, igen, meg nyilván én őt
kevés. Én most általánosságban beszélnék, nem magamról. Aha. Én azt gondolom, hogy tök mindegy, milyen sportban van egy tehetség, azt a tehetséget tudni kell kezelni, azt a tehetséget azt ki kell hozni egy emberből. Én ezt mindig is így voltam magammal. Nem tudom, milyen tehetséges vagyok, nem szeretném ezt most definiálni, vagy ezt.
Hát ennek nem nagyon van ilyen beskalpolni. Mérő
igen, száma. Igen, azért mondom, ezt sosem mentem bele engem, ez nem érdekel. Nekem, én tudok, amit tudok, és én magamból ki szeretném hozni a maximumot, és hogyha én ezt úgy hozom ki, hogy egy évben 200 napot horgászok, aha. Egyébként a legtöbb, ami volt, az 311 nap volt 2019-ben, az nagyon sok volt. Az biztosan...
Ne csináld ezt! Az 311?
Biztosan, igen, 311, az biztosan több volt, mint amire, ami kellett volna, hogy legyen, mert az ott kicsit már kontraproduktív volt. Nem technikailag, meg nem horgásztudás ügyileg, hanem a kiégés szempontjából. Aha. Szóval azért 311 nap, olyan nap után, amikor nem csak lementem, az dobáltam a Dunán egy órát, tudod, Wobblerrel, vagy márnáztam egy órácsokat, hanem versenyed a reggel, kipakol, este összeszed, teljes felszerelés, 6 bottal, vagy 5 topszat tettek, mindegy. Az egy, a kicsit átestem való túloldára, nagyon sokat köszönhetek neki tudásügyi, lesz, a horgászatról alkotott képem az ott nagyon megváltozott, vagy nagyon sokat tanultam a horgászatról, viszont elveszett egy kicsit a varázsa abban az évben, és ezt nem mondom a mai napig kihat, de úgy azért...
Ezt akartam amúgy már kérdezni, hogy ennyi versenyzés, és ennyi felkészülés, és amúgy ennyi, arról még nem is beszéltünk, mert lehet, hogy nem is lesz rá időnk, tesztelés, termékfejlesztés, stb. Hogy így honnan jön be még bármilyen motiváció, hogy reggel felkelj, és megint megfogd a bodzsákot?
Ez egy évvégén sajnos, nagyon sajnos el tud veszni. Szóval évvégén akik így közelben állnak hozzám, azok tudják, hogy én már nagyon elfáradok a versenyszezon végére, főleg mentálisan. Nem mondom, hogy kiégek, de ilyen novemberben, vagy teljesen mindegy mikor, nem vesztem a motivációmat, szóval nem leszek...
Nem mondod azt, hogy soha többé nem horgászom.
Igen, ilyen nincsen, de már nagyon várom a karácsony, az új évet, azt a családdal töltött időszakot nekem. Én nem voltam, nem tudom hány, vagy igazán nyaralni. Most egy-két napokra voltam, de nem voltam 10 napig nyaralni, vagy 8 napig egy nyári szezonban, de még egyébként nagyon télen se. De ha valamikor tudnék, az tél. És ez egy picit úgy hiányzik, tudod, hogy úgy nyáron kikapcsoljak, lazuljak, igen, most igen. Az még hagyjam, hogy barátokkal, de csak a családdal, vagy barátokkal, vagy teljesen mindegy kivel. kis időt töltsek, ami nem horgászat. Ez úgy lenne szükségem nyáron, de nem tud lenni, mert ahogy mondtad, három szakákba indulok, ezek mellett, ennyi verseny mellett ez nem adatik meg. Nyilván ez az én saját döntésem. Én ezt döntöttem, ezt választottam, és nagyon szeretem, szóval, ha ezt ugyanígy kezdeném, ezt ugyanígy csinálnám. Most is azt mondom, hogy horgász ember szeretnék lenni, amíg élek, de el lehet nagyon fáradni fejben. Szóval fel tudok úgy kelni, hogy úgy érzem magamat, mint egy 80 éves ember, és ez halálkomolyan mondom, igen, hogy be tudom érezni magam, mint 80 éves emberekben, ez több gáz 20 évesen, de ez így ez évvégére megvan.
A másik, ami eszembe jutott az előbb, mondtam, hogy két dolog, a másik, hogy pont a Walter Tomi mondta egy interjújában, hogy a legjobb idő, vagy kor, a horgász versenysportban az a 30-40 közötti, ugye? Vagy 35-45
valahogy. Azt mondta, hogy egy nagyon fit 40-es talán az a legveszélyesebb.
Mert hogy ugye ott már megvan a rengeteg tapasztalat, de még van erő, még nem fáradt.
A gyorsaság, meg szemkézkoordináció, precizitás.
Na most itt nálad ez egy picit egy 20 évvel előbb eljött, az a rengeteg tapasztalat, amire ő akkor gondolt, hogy 40 évesen van, meg neked meg lett 20 éves korodra.
Én azt gondolom, sokkal többet horgászok, mint a korombeliek, szóval.
Szerintem azt gondolom, hogy van. Embernél többet horgászol a világon.
Egyébként most már nem sok. Volt az a 311, én azóta nem volt egyszer se 300, én azt gondolom, hogy ilyen 200 legelejéket horgászom. 250 között.
De abból 150 az versenynap.
Ez rengeteg tapasztalat.
Nem tudom pontosan mennyi, de 100 sok, igen, az verseny. Igen, szóval sok, és ez igen, a versenytapasztalat, nem csak egy hobbipecet tapasztalat, hanem versenytapasztalat.
Még viszont nagyon fit vagy.
Fit vagyok, mondjuk volt egy kis megbicsaklassam ennek az évnek a legelején, amikor nem voltam annyira fit, mert ért egy kis műhelyi baleset, úgymond nem horgászattal kapcsolatban, de igen, hogy is fogalmazzak, megpróbáltam kicsit még fittebb lenni, hogy a versenyszezont, minden versenyszezont én úgy kezdek meg, hogy tényleg egy picit lepukkadok, ugye, mert a fizikai aktivitásom csökken, megpróbáltam kicsit fizikailag, hát ilyen hasonló, igen, és én nem gondoltam, átesek a ló túlsoldalára, de az orvosok szerint sikerült, legalábbis az én esetemben, és kicsit, hogy is fogalmazok, egy pár infúzió kellett belém, mire helyre pofosztak, szóval egy kicsit elvesztettem a testem fölötti kontrollt, vagy uralmat, ez mindez azért volt, hogy tényleg egy kicsit nagyobb legyen az állóképesség, nem sikerült, ebből is legalább tanultam, nem lett semmi komolyabb bajom, de aztán 2-3 napot voltam kórházban, nem mindegy, túléltem.
Megismerted a határt, akkor ezek.
Hát megismertem az én határomat, és ebben megtudtam, hogy a fizikai határaim, például edzőteremben teljesen mások, mint másnak, és ezt...
Hát igen, nyilván.
Az én izmaim nem bírnak egy bizonyos olyan mozgást, ami egy izomcsoportra összpontosul. Én megemeltek egy nap egy tonnát, de nem csináltok egy bizonyos mozgást, ami egy izomcsoportra összpontosít nagyon sokáig, mert erre én az én szervezetem hajlamos úgymond begyulladni, és akkor ilyen izom önpusztítás jön, vagy tud bekövetkezni. Mindegy, ezt most hagyjuk is, szóval megismerem a fizikai határaimat, de igen, azt gondolom, viszont van egy nagyobb tapasztalatom, a korombeliekhez képest legalábbis azt gondolom, egy kicsit nagyobb, ez mind azért van, mert kicsit több lehetőségem volt horgászni, meg kihagytam a bulizós korszakomat, az igazán nagy csajozós korszakomat én kihagytam, szóval nekem ezek nem voltak. Aki ismer, az tudja, hogy én csajozni, meg úgy bulizni, meg úgy iszogatni, eljárni, én soha antialkoholista vagyok, szóval én egy évben nem iszok ennyi alkoholt. És én ezeket mindet amit időt ezekbe beleölhettem volna, én ezt mindent a horgászatba öltem bele, és a megszerzett tapasztalatom talán ezért kicsit többek, vagy több, mint másoknak. A saját korombeliekhez, mert most egy 40 éves ember nem akarom magamat összehasonlítani, mert nyilván van 20 szabad, év előny.
Persze.
Viszont még kellően fit vagyok, 23 évesen, ezért csak kijelentettem, hogy kellően fit vagyok ahhoz, hogy labdába rúgjak a idősebb, tapasztaltabb emberekkel, mert hát azért mondjuk egy 60 pár éves Erdőt Illával tapasztalatban nem akarom magamat összemérni, mert nagyon alul maradnék, viszont nekem előnyöm az, hogy 23 éves vagyok, és azért egy jobban talán fizikailag nem visel annyira meg engem egy 40 fokos nyári hőség egy héten keresztül, vagy nem tudom, hogy őt mennyire viseli meg, mert szeretnék én ilyen lenni 60 pár évesen, mint ő, azért ezt így szeretném leszögezni, de jelenleg előnyöm az, hogy van egy pár év a nagyon vagy pár év előnyön van a nagyon tapasztaltakkal szemben, ami a fizikumot jelenti. Ez már előbb-utóbb az elmúlik.
Hát igen.
Amikor az úszós VB-zést elengedted a Fébder VB-zés kedvéért.
Ezt a tavalyi évről beszélünk.
Igen.
Mert egy ilyen év volt, az a 2023 volt. Ez nem pont így történt. hanem ez úgy volt, hogy ott volt 7-7 verseny zsinórba, és ez biztos valaminek a rovására ment volna. Nem tudom, hogy pontosan az úszós VB, a Féder VB rovására ment volna, de valaminek, valami a rovására ment. És a 7-7 közepén pont az úszós világbajnokságát, ami utána egyébként igen, ott azt hiszem a két VB volt egymást követően, és hát azért felnőttek közt VB szereplés azért az nem U25-ös VB szereplés, hozzáteszem, nem szeretném degradálni azt sem, szóval az egy nagyon nagy szó U25-ös VB-n szerepelni.
Az egy másik kávéház, na.
Másik kávéház, nem. És mérlegeltem, és sajnos nagyon-nagyon-nagyon rossz érzéssel le kellett mondanom az U25-ös úszós világbajnokságot. Nagyon rossz érzés volt, szóval az ott konkrétan, nem mondom, hogy mély depresszióba küldött, de úgy azért szintén okozott álmatlan éjszakákat, hogy le kell mondanom egy VB-t. Az olyan rossz érzés volt, hogy kivívtam magamnak, ott voltam a magyar bajnokságon, megadták a tiszteletet, a bizalmat, hogy be is válogattak az utazó kerettagba, és nem indulhatok, úgymond cserben hagyom a csapatot. De nem tudtam más tenni, mert különben meg másokat hagytam volna cserbe azáltal, hogy hiába lehet, hogy ott vagyok fizikálisan, fizikálisan ott vagyok, de a fizikumom meg már leépült volna 7-7 versenyzést követően. Sajnos néha áldozni kell. Az egész horgászat, azt gondolom, az ember 311 napot horgászik, főleg 18 éves, akkor nagyon nagy áldozatokkal jár. De már most sajnos áldoznom kellett egy világbajnokságot is azért, hogy a többi verseny jól sikerüljön, ez az U25-ös világbajnokság volt. Remélem, hogy több ilyen nem lesz. Ha az is úgy van, hogy nincs 7-7 verseny egymás után, akkor nem mondtam volna le. De ezért senkit nem lehet hibáztatni. Szóval ez az én döntésem, hogy három szakákba indulok. Még így is nagyon hálás lettek, hogy a verseny naptárat a MOSZ az utóbbi években sikert úgy összeállítani, hogy nem kellett ilyen döntéseket hoznom. Tavaly is lehetővé tették, hogy elinduljak, mert nem volt rajta másik verseny, de egyszerűen fizikai okok miatt le kellett mondanom meg, különben teljes mértékben elvesztettem volna a kontrollt, mind fejben, mentálisan, mind fizikálisan, mindenhol. Ez nagyon sok.
Ha még gyorsan térjünk rá arra, hogy például tegnap pont terméktesztelni voltál, fejlesztés. Nem?
Igen. Ennek ez úgymond a munkám része. A hivatalos munkám része. Én ezt nagyon szeretem. Ezt úgy mi szeretjük.
Ilyenkor szóval... botot, orsót, etetőanyagot, csalit, mit te?
Amihez úgy értek, vagy egy kicsit konyítok, ahhoz próbálok hozzászólni. Szóval nyilván, amihez nem értek, abban nem tudok részt venni, mondjuk egy bolygis botnak a tesztelésé, mert nem tudom, mik az elvárások. Én azokhoz szeretnék, meg azokban szeretek részt venni, meg tudok részt venni, amihez értek.
Jó, milyen szerinted egy jó féderbot?
Hát ezt nem tudom elmondani. Szóval.
Akkor közelítsük
meg. Attól függ, mire használhat, tudod.
Hát hogyan, mit érzek, mi az az érzés, amit én a féderbot használat közben érzek, és az azért került bele, mert te fejlesztetted azt a botot?
Hát ez a kérdés is még nem elég konkrét ahhoz, hogy ezt meg tudjam neked mondani, hogy egy botot mindig úgy kell választani a körülményekhez képest, hogy milyen halra horgászol, milyen távra horgászol. Amikor horgászol, most mondok két egyszerű példát, horgászol, hogy Matyi ilyen 30 méterre, a dobás nem számít, mert 30 méterre, hát kis túlzás alulról is bedobsz, nyilván nem, de hogy most nagyon egyszerű. Ott nem számít a dobás, viszont ott minden áron számít a halnak a megfogása, biztonságos szágba terelése a halnak. Egy ilyen helyzetben az ember áldozhat a botjából a dobáson. Szóval nem kellnek annyira feszes botok, mert nem kell bedobni a 60 méterre a végszereléket, hanem elég bedobni 25-30 méterre, vagy akár 15-re, sőt, majd jelen tudni lenni, ez még 5-6 méter is. Viszont meg kell fogni a halat, akár nagyon lágy, úgymond taknyos botokkal is horgászhat, mert ami vízi görbű, annál jobb, mert biztonságosabban halnak a kifárasztása. Viszont mondjuk ott vagyunk egy látóképen, ahol szintén pontyozunk, mondjuk 65 méterre, ott már muszáj áldoznunk valamennyit a halnak a biztonságos megfogásán, ami most itt nagyon pici számokról beszélünk, szóval nem úgy kell kezdeni, hogy most választom egy olyan durunk botot, mint egy seprűnyél, és minden halom elmegy, hanem csak egy kicsit feszesebb botot, inkább ez a jó, hogy feszesebb botot, amivel a dobásnak a úgymond a dobásra van kihegyezve, nagyon jól lehet vele dobni, de kellőképpen lágy ahhoz, hogy én biztonságosan megfogjam a halaimat. De nyilván nem egy Matyi lógatós bot.
Hogyha jövőre szeretnék egy olyan botot venni, aminek a fejlesztésében te részt vettél, akkor a Széria Valtert kell keresnem.
Csak Széria Valtert.
Te csak abban mondtál, nem dolgozol.
Ja, hát de, csak az egy almárkája a Széria Valternek, de hát azt is teljes mértékben Walter Tamás tulajdona, meg hát azt is ő a termékfejlesztés vezető, vagy hogy fogalmazottan ez a jó szó. És úgy mondom neked, hogy én nem dolgoztam más cégnek, én csak is kézzel a Valtelen Maros Mixnek. Ezek belül kell keresned olyan botokat, amikben én részt vettem. Ez ilyen esetben jelenti mondjuk a Manta sorozatnak a legújabb tagját, World Champion, majd a most megjelenő World Champion szériát lesz, ugye World Champion 2-vel nyertem én a maconkai világbajnokságot, ott az egy kicsit híresebb lett ez a bot. Igen, és akkor most azt majd ennek a legújabb változata a Champion 3, azt például pont azokat voltunk tesztelni tegnap, Török Bálinton dobálgattunk velük nagyokat, ugye ez egy távdobó bot, és most azt hiszem, hogy a hipernovákat is még, de hogy így a saját háztájunk belül nem dolgoztam más cégnek, és nincs más termék, amiket én, amiben én részt vettem volna a fejlesztésükben. Csalik, etetőanyagok azok így nyilván kicsit sűrűbben, mert azok egy sűrűbben jövünk ki újdonságokkal, meg azt gondolom minden cég sűrűbben jön ki apró cikkben újdonságokkal, azért a bot az nem mindennapos.
Ilyenkor a botnál hogy van, hogy a Tomi ad a kezedbe 6 blankot felgyűrűzve, és akkor próbáld ki szerinted melyik a legjobb 110 méterre Török Bálinton?
Vagy, van egy elvárásunk, hogy... mondjuk egy World Champion esetében, mondjuk a World Championnál. A például úgy volt, hogy volt egy tök, majdnem tök, sőt, tehát szinte teljes mértékben tökéletes World Champion 2-nk. Uh-huh. Egy ilyen bothoz egyébként is nagyon nagy bátorság, hogy az ember hozzányúljon. Ez Tomiban megvolt, nekem bennem nem biztos meg lett volna, ha ez enyém a cég, meg enyém a bot széria, mert egy tökéletes bot, a World Champion 2, én attól nem tudtam jobbat elképzelni. És akkor ő mégis gondolt egy merészet, és belevágott a World Champion 3-nak a fejlesztésébe. De rendkívül kényes ez a téma, mert mondom, egy tökéletesen hogy fejlesztesz.
Hát ez az, igen.
És akkor úgy volt, hogy kettőre szeretnénk hajazni, de annak az apró, nagyon apró hibáit, amit szerintem nem is nagyon létezik, szóval mondjuk az én olvasatom nem nagyon létezik, ő azon még szeretne egyet lépni. Szóval ez olyan, mint amikor tavaly a Red Bull megnyert mindent, de ők mégis tudtak egy lapáttal rátenni, vagy hát majd meglátjuk, de lehet. És most ezzel mi is így van, szeretnénk egy nagyon merész, Tomi húzott egy nagyon merész, és szeretnénk egy nagyon jót ebből kihozni, kialakítani, majd meglátjuk, hogy sikerül, szerintem jó úton vagyunk, de ez sok időt vesz igénybe, hogy ezt tényleg a tökéleteset adjuk az emberek kezébe. Szóval ez nem úgy működik, hogy lemegyünk a tópartra, dobálunk egy órát, fogunk 2-6, és akkor megvan a tökéletes World Champion 3. Szóval ezt úgy, ebben nagyon sok munkaóra van, rengeteg prototípus, és meg kell várnunk, míg a tökéletes nem lesz. Vagy csak egy apró hiba van, a boton egy csak egy bandázsolás nem olyan, vagy a spiccel egy gyűrű, egy milliméter arrébb van, akkor már nagyon visszaküldjük, és kérünk egy új mintát. Ez sok pénz, aminek az oldalát nem én képviselem, hanem ugye a cégvezetés.
Hát nyilván, meg hát ez ki van számolva, tehát az vissza fog jönni majd az
én ezek a botokkal, én horgászok a legtöbb. A World Champion 3-ban nekem van lehetőségem legtöbbet horgászni, és hát a távdobós például a metód horgászat a World Champion 3 esetében az engem képvisel, vagy én képviselem a metód horgászat távdobós részét a csapatunkban. És talán ebbe úgy jobban be tudok szólni, mint egy említett bolygis botba, vagy egy pergető botba. Hozzáteszem, hobbi szinten pergetek, de az csak hobbi.
Még.
Nem, az is marad, mondjuk ezt mondtam a fédelezésre is.
Nem gondoltál arra, hogy a Hipskinek a stílusában egyszer majd váltasz?
Hát, őszinte szeretnék lenni. Én a pergetni nagyon szeretek, de csak télen. Szóval nekem, én ott az úgy vagyok, mint teljesen más a fédelezés. Ott fédelezésen is ezt mondtam, de ott annak nem volt igazi mérti, csak elneverjenek. A pergetésen nem ez van. Nem azt mondom, hogy megnyerném félre negyes, szóval, hogy ott sokkal előrébb járnak. Pont a Hipskiek, én nekem a Hipski Robi meg Dark Ferry páros, szívemhez közel álló páros, mert voltam velük horgászni is, jó párszor Dunán is, meg Tavakon is, meg Robit még ismerem. Együtt voltunk 12-ben Szlovéniában, ő is ott volt, csak ő 25-öt képviselte, amikor én az úr 14-11 évesen. Aha. Ő is ott volt, ott együtt voltunk, ő azt hiszem, ott aranyérmes is lett csapatban biztosan. Szóval van úgymond közös múltunk, ha szabad így fogalmazni, meg sokat tanultam tőle a pergetésről egyébként, amiért hálás vagyok neki, de nem szeretnék a nyomdokaiba lépni úgymond, mert nekem a pergetés az szól a süllőről, a harcsáról és esetleg a baníról. Én nem nagyon pergetek másra is. Versenyezni ilyen mentalitással nem lehet.
Aha,
szóval hát ott mindenre horgászni kell, amit ugye említettél például a fédelezésben, a kis hal, ha nagy hal, a sneci nem zavar. Pergetésben zavarra nem szeretném, nem szeretem, szóval nem szeretek sügerezni, nem szeretek, nem tudom mikre horgáztam. Hát igen, meg külföldön horgásznak ilyen más halra is, ugye nem is tudom milyen halakra, de csukázni sem szeretek például, nekem engem az annyira fogott meg Hipski Robi, pont nagyon szeretik, igen. Egy híres pergetős hal, én annyira nem. Szóval én sülőzni gumihallal nagyon szeretek, ugye az magába hordozza a harcsát is, mert nagyon picik azt a különbség, hogy rá kell horgászni, nyilván most gumiméretben nyilván van, de hogy...
Azonos helyen, azonos módszerrel.
Nagyjából igen. Bajnozni szeretek, azt szeretem, azt az ész nélkül tekerem, azt egyszer csak ráver, az egy nagyon fajn dolog. De úgy nekem ez itt kimerül.
Aha.
És én pont ezért nagyon jó az off-szezonban télen ezt levezetni. Jó, mondjuk balindozni nem, azt ugye nyár, de az sem a legkevesebb.
Még egyszerűen. Akár lehet télen is néha víz közt, vagy
hát igen, de nyilván ritkább. A pergetéseim 90 5%-ban, most nem tudom, egy nagyon nagy százalékban, az nekem a télről szól, és a téli gumihalazásról, és az is leginkább csak a Dunán.
Szóval nem és partról, vagy csónakból?
Csak csónakból. Pont azt akartam mondani, én nem nagyon szeretek partról pergetni, akkor én inkább nem megyek, inkább pihenek otthon, egy téli napon, vagy családdal töltöm. De ha mondjuk valaki felajánl, Walter Tamással szoktunk járni pergetni, én vele járok szerintem, sőt biztosan vele járok a legtöbbet pergetni, a Dunára, csak Dunára járunk, rendkívüli módon szeretem, mert az egy teljesen más értézés. Szóval amikor ott áll az ember, a fonott zsinóra direkt cucc, és akkor ráharap egy ragadozóhal, úgymond becsaptam, egy utánzat, egy halutánzat, az olyan jó érzés, ez a kapás feelinget nem lehet átadni, amikor ez a süllő megüti az ember kezét, és ez innen a csuklótól végigmegy a szívig, az egy olyan érzés, hogy az egy olyan az egy életérzés. Egyébként a pergetés úgy voltam, hogy tudom, egy pár éve, ilyen 6-7 éve, én mondtam, hogy hát én ezt nem értem ebben, mi a jó, meg én nem csináltam soha egy percet sem. És akkor így, Tomi engem, szintén Tomi, először elvitt engem a Dunára pergetni, és semmilyen cuccom nem volt, semmi, mert mindent ő adott. A botom az volt, de totál alkalmatlan volt a Dunai pergetésre. És pont egy olyan napot fogtunk ki, hogy volt 10 kapással a csónak egy pár óra alatt. És én nagy sülökkel, 3-4 kilós sülökkel, hát a legelső kapás után meg volt pecsételődve a sorsom, hogy nekem akkor a minden télen, vagy úgy telenként megvan az, hogy mit fogok csinálni, ami a horgászatot illeti, szóval mondjuk idén pont nem jó példa, mert nem volt jó a Duna vízása, de mondjuk tavaly télen én horgáztam, most mondok valamit 30 napot, ezért most mondtam egy valamit, amiben 28 pergetés volt, szóval ilyen szintű az arány télen.
Ez a hobbit.
Ezt a téli vízelést azt mi is beszoptuk keményen.
Igen.
Ezen a télen nem sok.
Nem nagyon babér, volt semmi.
Hát kellenek ilyen évek, szóval ilyenkor legalább az ember megtanulja értékelni azt, amikor jó a vízállás, mondjuk remélem jóvőre jó lesz, és majd meg jobban fogom értékelni, mint tavaly értékeltem.
Igen, ez a jó hozzáállás.
Legalább a halak békén voltak hagyva, én azt mondom.
Amúgy a sárt, igen.
Mikor lesz a te neveddel jelzett bot, etetőanyag?
Én azt gondolom, ez nagyon fiatal vagyok. Én most aktív versenyző vagyok, nagyon aktív versenyző, nyilván ezt lehetne csinálni mellett. De most még nagyon, én a versenyzésre szeretnék fókuszálni, én nagyon szeretem azt ott, ahol vagyok, ezt a Maros-Vartalan közeget, ahogy beszéltük is, ez tényleg egy család, és én ezt nagyon szerettem, biztos tudnánk, meg én remélem ezt a jövőben együtt fogjuk csinálni, hogy teljesen lesz egy saját márkám, vagy egy saját cégem. Nem mondom, hogy nincsenek ilyen céljaim majd kicsit később, vagy sokkal később. De most egyelőre aktív versenyző vagyok, élek, ahogy élek, szeretem, amit csinálok, szeretem a mindennapjaimat. Nekem nem kell jelleg ettől több. Én most szeretnék a versenyzésre fókuszálni. Akárki akármit mondom, most én belevágnék egy ilyenbe, az áldoznék a verseny eredményeimből. Szóval nem tudnék ennyi napot a vízparton tölteni, foglalkoznom kéne a saját cégeim ügyeivel, vagy a saját márkám ügyeivel, ami nem gondolom egy 23 éves embernek való, főleg úgy, hogy most nagyon eredményszomjas vagyok, eredményéhes vagyok, szeretném az eredmény. Most hajszolom még az eredményeket, ez majd kicsit megváltozik, majd talán akkor, de most elszeretem, amit csinálok, és tök jól megvagyok, és nem kettő több jelenleg.
Hát köszönjük szépen, Peti, hogy eljöttél hozzánk. Ez egy nagyon speckó és különleges adás volt számunkra, mert már régóta bazíroztunk arra, hogy beszélgethessünk.
Ez egy mérföldkő az
szép
adás
történet. Adás is lett, mében. Igen.
Köszönöm szépen, így gondoltok, nagyon megtisztelő a
szavaitok. De ez így szuper. A nézőinknek, illetve a hallgatóinknak van egy ilyen kis technikai információnk, direkt a végére hagytam, hogy aki végighallgatta, azt
azok
tudja.
Tudnak róla.
Igen. Láttok itt a 2 darab fisindás sapkát, amit Peti hamarosan itt a stúdióban dedikálni fog.
Ez nem csak sima, valami hajléktalan edition, ez a VIP klub
fisinda
sapka.
Amit Peti hamarosan aláír, és ezt ki fogjuk sorsolni azok között, akik az adásról elmondják a véleményüket, vagy csak bármilyen érzésüket a
magyarra.
YouTube-on.
Magyarul ezt úgy mondják, hogy kommenteljetek ez alá, a videó alá, és közöttetek fogjuk kisorsolni egy random komment kiválasztó programmal azt, hogy kik lesznek azok a szerencsések, akik megkapják azt a egy darab, mert ugye 2 embert fogunk kisorsolni, sapkát, ami egyébként amin szerintem egy ilyen plusz 5-6 kilós fogást jelent horgászatonként, hogyha valaki ezt is egy majd közben.
Ezt nem tudom garantálni.
De jól rakjátok el, mert még nagyon fiatal a bajnok.
Sokat fog ez érni.
Köszönjük szépen, Peti, még egyszer, hogy eljöttél.
Én köszönöm szépen, meghívtatok.
Sziasztok.
Találkozunk 2 hét múlva. Hello.
Parti Arcok Podcast.